akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetük, győzelmet vártak az első mérkőzésen.
Kedves hallgatók, ezzel búcsúzik a mai triumvirátus. Vukovics László, Talaj Kristóf és Balogh Balázs, köszönjük a figyelmet, további jó szurkolást a világbajnokságon.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Says, come and take me.
Because I need it, baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, come and don't stop.
Termékmegjelenítést tartalmaz.
Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal a mostani Jégkorong magazinban egy korábbi beszélgetésünket hallhatnak, igaz, hogy azt nem a Buliban, hanem a Hazafutás című nemzeti sportrádiós műsorban készítettük Csisztus Zsuzsával közösen. Zsuzsi volt a műsorvezető, én pedig beültem, hiszen a vendég nem más, mint Tokai Viktor, a felnőtt magyar férfi jégkorong válogatott egyik másodedzője. Mint ismert, sporttörténelmet írt ismét a válogatott, hiszen egymás után a másodszor játszhatott az Elit VB-n, és ismét sikerült a bennmaradás a legjobb 16 csapat között. Oroszország és Fehér Oroszország ugyan, ahogy tavaly Herningben, Dánielben sem volt ott, úgy a mostani VB-n Svájcban sem szerepelhetett a két válogatott, de a lényeg, hogy sikerült a bentmaradás, ehhez pedig egy győzelem kellett bizonyosan, ugyanúgy, mint Herningben, akkor Kazaksztán győztük le, most Nagy-Britanniát, de sokkal könnyebben, 5-0-ra. Jövőre Kazaksztán és Ukrajna is az Elit VB résztvevője lesz, idén a másik csoportból Olaszország esett ki. Következzen tehát a beszélgetés Tokai Viktorral.
Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, de inkább akár a védekezést felépítendő.
Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyanért utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye a szlogenünk nekünk ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
hogy
is volt.
Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bent maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt értjük most akkor.
Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stábom ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll. Én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, hogy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
De jó megfogalmazások ezek.
Ez Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
Igen, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az NHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzésekre, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
Őszintén.
Nekem teljesen tele, de persze nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Nyilván, tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségkapitány is, meg Terbucs István jövő hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportedőben, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy a 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban. Ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod. Ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet, idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogyha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, uh-huh. Vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, hogy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
És ez a döntő is az lett, ugye?
Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni. és próbáltuk összerakni az emberhátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer, a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
Egy picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
Hát ilyen lehetőség csak az éjjel szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy két válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
Tehát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adaptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk a fejlődni, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
Tehát majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsolat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk egy a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
Szószoros értelmében is.
Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben, még ugye a 30-as években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt a, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egyenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát Bezzeg Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében, ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
Én Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a további építkezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
Hát a srácokkal együtt és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. Uh-huh. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, és nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló.
Kifütyültök mondjuk, igen. Tehát csibész. Igen, azt szerintem az a teljesen helytállós, értjük.
Tehát, és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és mi ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
Aha,
az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh, hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mond, hogy soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok? Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok Szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látványsportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi már, nyugi még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek a Lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hogy hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kasárolva, de hogy egy teljesen más, de olyan női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ennyien ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért a valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más. És így tátott szája, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
Ez abszolút így van. Egy picit beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészültünk, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés, és egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban
egyére szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
Hát inkább az összképről, vagy az játék összképéről, mondjuk a speciális helyzetekről, aha, a buli helyzetekről, a védekezésről. Adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról van. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. És a svájciak ezt
minden,
már használják.
Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
Kicsit rémisztő is nekem
az,
egyébként.
Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni, uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégis csak emberekkel
foglalkozunk. Meg az emberek közötti dinamika, tehát az szerintem az...
Igen,
az,
meg az interakció, igen. Tehát ez azért fontos, de még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
Tokai Viktor, a magyar férfi jégkorong válogatott az Elit V-ben ismét bent maradt válogatott egyik másodedzőjét hallották. Itt a Buli Jégkorong magazinban Csisztu Zsuzsával beszélgettünk Tokai Viktorral. Virányi Zsolt búcsúzik.
A mostani Jégkorong magazin a Buli végére pedig egy fontos és friss információ eldőlt, hogy a jövő évi elitvilágbajnokságon Düsseldorfban játszik a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, az ellenfelek pedig majd Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és Kazaksztán lesz. A sorrend az még kérdéses, az később derül ki. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Öt tussával foglalkozunk a mai adásunkban, a stúdióban a Bolán Fehérvár kétszeres korosztályos világbajnok öt tussázója, Szécsi Nemere, valamint futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Sziasztok!
Köszöntjük a hallgatókat mi is.
Sziasztok, köszönjük.
Hát Némo, neked a tavalyi éved nem akárhogyan sikerült, kezdjük is rögtön azzal, amivel tulajdonképpen felrajzoltad magad nem csak a hazai, hanem a nemzetközi öttusa térképre is. Az U17-esek között Dél-Afrikában, majd az U19-esek között az idősebbek mezőnyében, Litvániában szereztél világbajnoki címet. Elevenítsük fel egy picit ezeket az eseményeket, hát, de először csak összességében kérdezlek, hogy milyen emlékek, élmények maradtak meg neked a tavalyi évedről, amely ekkor áttörést hozott.
Kb. Csak jó érzések maradtak meg így bennem, tanulságokat tudnék így mondani, élményeket most, hát ez egy leírhatatlan élmény volt nekem szerintem, tényleg annyi, hogy ez egy hatalmas élmény volt, meg egy megtiszteltetés, hogy én ezeket így magam mögött tudhatom.
A tavalyi év elején gondoltad volna, hogy ilyen sikeres időszak áll előtted?
Nem, szerintem egyáltalán nem.
Mert?
Volt egy kis sejtésem, hogy azért van némi esélye, mivel tavaly ugyanígy felnevezve mind a két korosztályos európai és világbajnokságon is negyedik lettem, de így gondolni sem mertem volna, hogy egyáltalán első leszek. Nyilván reménykedtem mindenben, a legjobban reménykedek folyamatosan, de nem is igazán gondoltam bele, hogy így mi van, ha megnyerem.
Ugye Saci koordinálja az edzéseidet, ő az, aki leginkább ismert téged. A tavalyi év elején mennyire volt benne az, hogy Némo ennyire remek szezont futhat?
Én mindig is éreztem és tudtam, hogy ez benne van. Nagyon örülök, hogy ki is tudott ez jönni tavalyi évben már ilyen szépen. Egyébként előtte is benne volt bőven az EB-n, VB-n az esetleges dobogó. Tavalyi évben az Európa-bajnokság, az U17-es Európa-bajnoksággal kezdődött neki a nemzetközi versenyszezon. Azon a versenyen sajnos nem tudtam részt venni, mert idehaza, ráadásul Fehérváron junior VB-t rendeztünk. Két helyen nem tudtam ott lenni. Kicsit bántam is, mert ott is negyedik lett. de utána több évesre megkísértem, és hát bíztam benne, hogy az a pici, ami hiányzott, akkor ezt majd ki tudjuk hozni a többi versenyen, és hát nagyon-nagyon szépen alakult a többi versenye utána, ugyebár kettő világbajnoki címet is szerzett, úgyhogy ami benne volt, azt így ki tudtuk hozni. Nem azt mondom, hogy verseny előtt én így tudtam, hogy meg fogja nyerni, de tudtam, milyen számukra képes, tényleg tudtam, hogy ezt ki tudja magából hozni, és akkor a dobogó az számomra egyébként így ideális volt. Az, hogy ott melyik foka, aznap dőlt el, ugyebár azért nemzetközi szinten is azért vannak elég erős versenyzők, szerencsére lehet jó versenyt csinálni. Olyan versenyzőkkel volt már az U19-es VB-n, akik egyébként a felnőtt világbajnokságon is utána részt vettek. Úgyhogy fel volt adva neki a feladat, a lecke, mert nagyon szépen megoldotta és megugrotta.
Az U15-ös világbajnokságra jó messzire utaztatok, egyenesen a dél-afrikai Johannesburgig. Gondolom ez is adott egy kis különlegességet a versenynek. Mi volt ez, amit aranyérem és segített téged azon a világbajnokságon? Mi ment ennyire jól?
Igazából én már, amikor felkeltem, így éreztem, hogy így mondhatni jó napom lesz. Akartam versenyezni, igen. És hát igazából vívással kezdtük ugye a napot, és már az ott volt bennem egy ilyen jó érzés, hogy ez viszonylag jó érzés már vívni, és nagyon jól sikerült utána a vívás, ami egy nagyon jó alapot, meg egy érzési alapot tudott adni, de ugye ez nyilván a Sacinak meg az Istinek volt köszönhető a leginkább, hogy ugye ott voltak mögöttem, és mindig mondták, hogy mit csináljak, mit javítsak. Az edzőimnek köszönhetően volt ez az egész véghez vihető.
Amikor Istiről beszélsz, akkor kiről beszélsz?
Málics Isti, a vívó edzőm.
Ő az, aki még nagyon sokat hozzátett ugye ez a sikerhez. Hát az, hogy az U17-es világbajnokságot megnyerted, azután mennyit segített az U19-es VB-n? Tehát a motivációd az hogyan alakult a két verseny között?
Hát utána lett bennem egy ilyen jó érzés, hogy igazából nekem már nem kell semmit se bizonyítanom senkinek. Előtte is volt ilyen, hogy kihozom magamból a legjobbat, és akkor nem leszek a boldogtalan, hogyha nem úgy történik, ahogy szeretném, tehát mondjuk nem, akár top 10-be se leszek benne. Nyilván az van, hogy így a legjobbat akarom kihozni, meg mindig azt akarom elérni. Én nagyon örülök, hogyha bármikor ez így sikerül, és akkor is ugyanez volt bennem. Egy kis önbizalmat adott nyilván, hogy ezért U17-es világbajnoki címet magam mögött tudhattam.
Ugye Saci mondta, hogy nem minden versenyben tudott ott lenni. Amikor ott volt például a világbajnokságokon, akkor mit adott ő hozzá a te szereplésedhez?
Hát ezt lehet, hogy így a hülyén hangzik mondani, de nekem egy hatalmas lelki támasz az, hogy minden egyes edzőm ott van, meg egyébként a szüleim is ott voltak. A Saci tényleg mert egyébként sportmentál tréner szakmát most végez, és szerintem azért az is neki is tud segíteni, hogy mibe tud nekünk segíteni. Vívásban azért nem egy vívóedző, de ott is ugyanúgy tudja mondani a szakmai dolgokat, meg hát ugye végig kísérte az egész napomat, végig segített, hogyha kellett, hozta a cuccaimat, tehát így igazából mindenben, amiben tudott és ott tudott lenni, abba segített.
Némónak milyen olyan tulajdonságai, adottságai vannak a meglátásod szerint, amelyik a korosztályában, sőt mondhatni, hogy egy idősebb korosztályjal, tehát egy korosztálya fentebb is a legjobbak közé segíti?
Hát tegyem hozzá, hogy egyébként ott nem az nap van, kezdődik, hogy mondjam, a verseny, amikor tényleg fel kell és versenynap van, hanem előtte egyébként már nagyon szépen próbáljuk felépíteni, és amiért én nagyon-nagyon szeretek a Némóval együtt dolgozni, és talán lehet, hogy akkor ez így a kérdésedre válasz is, hogy tényleg annyira tudatos, és nagyon szeretné a dolgokat, és elérni az álmait, hogy bízik, hisz bennünk, és már tényleg már itthon is úgy készül, kint a verseny előtt is, és nagyon könnyű vele ott szót érteni. Egyébként most lehet, hogy furán fog hangzani, de aki tudja, hogy fiatalokkal és tinikkel dolgozik, hogy azért verseny előtti lefekvés, a telefon, idő, és az ilyen dolgok is, és nagyon tudatosan egyébként, most szerintem ez nem titok, de hogy odaadta a telefonját, hogy ő szeretne pihenni, és akkor reggel majd én ébresztem, hogy tényleg ne az legyen, hogy akár egy olyan gondolat is, hogy telefonozok, megint a kék fény, nem tud pihenni, hanem tényleg a verseny előtt egy pár nappal már ez hogy az esti időszak, az tényleg a pihenésre szól, hogy nagyon tudatosan tud készülni, nagyon figyel ránk, hallgat ránk. Azt, hogy még tud még hozzátenni tényleg a versenyen, amit edzéseken nem, hogy annyira tud összpontosítani, és annyira akarja a dolgokat, és annyira kitartó, hogy ez így át tudja lendíteni a dolgokon, illetve tényleg, amit mondtam, hogy bízik bennünk, és bennem is. Én emlékszem, és remélem, te is emlékszem még, az U19-es VB-n Litvániában, amikor körülbelül 10. helyről indultál, most nem 13. 14, igen, szóval körül indult, és egyébként ott az indulás előtt, hát nem volt sok időnk, de én ott azért bíztam benne, hogy a dobogóra fel tud érni, de ezeket így nem mondom, nem próbálom rátenni így a terhet, de egyébként én szeretem, hogyha a versenyzők el tudják képzelni, hogy mit tudnak csinálni, mert hogyha el se tudja képzelni, akkor hogy akar megvalósítani, úgyhogy nem baj egyébként, hogy elképzeli, hogy felér a dobogóra, hogy áll fel a dobogóra, vagy hogy elindulok, hú, van esélyem. Persze nem kell nagyon belegondolni, hogy ez nem legyen viszályára, hogy nagyon bepánikol, vagy nagyon magára rakja a terhet, de hogy ott emlékszem, hogy annyit mondtam neki a rajt előtt, hogy az utolsó körbe felnézhetsz, addig csak csináld, amit tudsz. És akkor emlékszem, hogy az utolsó körben most egy kicsit kirázott a hideg, hogy felnézett, és akkor én láttam, hogy rám néz, futás közben, én a lőtér után álltam, és akkor ennyit csináltam, hogy megvan. De hogy így, de tényleg annyira tudatosan és csak magára figyelve csinálta a dolgokat, hogy a 14. helyről fokozatosan jött fel, és a többiek megtették amúgy azt a szívességet, hogy valaki előtte magát, egymást nézegetik, szóval egyébként fiatal versenyzőkről van szó, ebben is rutint kell szerezni, és neki meg már akkora dolog volt ez, hogy ő tényleg ott úgymond be tudott zárni, és csak magára koncentrálni, ki tudta magából hozni, amire tényleg valójában képes. És még maradt is a végére benne, úgyhogy nagyon örültem. Egyébként fizikálisan nagyon jól lehet terhelni, arra kell odafigyelni, hogy mentálisan is bírja, mert azért ennyi versenyt, amit tavaly évben megcsinált, az tényleg rengeteg. Az itt hazai, nem tudom, tizenvalahány verseny, két korosztályban leválogatózott, az összes versenyen ott volt, illetve két korosztályban LBV-be, az rengeteg, úgyhogy mentálisan kell figyelnünk. Hát az élet most úgy hozta, sajnos, nem sajnos, hogy az idén nem lesz annyi versenye.
Hányadik helyről kell neked indulni ahhoz, hogy ne lebegjen a szemed előtt a dobogó már?
Hát erre azt mondanám, hogy a egyikről sem, mivel az összesen elképzelem, hogy mi van, ha felfutok. Mindig megpróbálom kihozni magamból a legjobbat, és én akkor elégedett vagyok. Nyilván mindig azzal a céllal, hogy minél többet felhozzak. Ez tök mindegy, hogy hány helyezéssel jár, csak minél több legyen. És akkor ebből így bármennyi lehet, az is lehet, hogy egyet akár visszacsúszok, de hogyha kihoztam magamból a legjobbat, akkor én akkor is elégedett vagyok, tehát erre így nem tudok úgy válaszolni.
Kiemelted a tudatosságát Nemónak. Egy korosztályos versenyzőnél miből fakad az, hogyha valaki nagyon tudatos, vagy ez egy öröklött dolog, vagy ez egy tanulható dolog, vagy ez egy hozott tulajdonság?
Mindenféleképpen egyébként tanulható, de az nem mindegy, hogy mit hozott, igen, és hogy onnan hova tud fejlődni, azért nagyon jó genetikája is van, de mind testi lelki adottságölg, és ezt lehet fejleszteni és tanulni is. Ezen vagyunk, és ezen dolgozunk. Egyébként a versenyre elindulva nem helyezésekbe gondolkozunk, de azt én szeretem, hogyha versenyzem, hogy tényleg el tudják képzelni, hogy a dobogóra állnak is képesek rá, mert mint ahogy mondtam, akkor tudják megvalósítani, és hogy ne az legyen, hogyha ott vannak, akkor hirtelen jön ez a hideg zuhany, hogy hú, vagy a teher, és akkor ott egy kicsit nem úgy sikerül. Úgyhogy egyébként nagyon tudatos, nagyon jó versenyző, nagyon jó alany, most már több mint két éve együtt dolgozunk. Nem azt mondom, hogy nekünk is persze vannak rosszabb napjaink, neki is, nekem is, meg illetve egymásra is, de hát azért van ez az út, hogy mi együtt is tanulunk, hogy együtt hogy tudunk jobbak lenni, mert nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy a versenyen miben, mikor, mit tudok segíteni, mi segítség. Elég néha, hogy ott vagyok, néha azt kell, hogy beleszóljak, néha azt kell mondom, hogy tényleg, hogy kemény legyek, néha, hogy megöleljem, hogy ezt is megtanuljam, hogy mikor mi neki a segítség, mert én azt szeretném, hogy ő legyen a legjobb. És neki is meg kell tanulnia, hogy ő hogy működik, egy nehezebb vagy egy könnyebb helyzetben is.
Két világbajnoki cím, két korosztályban, rövid időn belül, ezek a sikerek mit változtattak a mindennapjaidon, mit változtattak a gondolkodásodban?
A mindennapjaimon annyi, hogy többször voltunk ilyen interjúkon, ugyanúgy szeretném folytatni ezt az öttusát, ugyanaz a célom, mint eddig volt, ez igazából az olimpiához vezető út, nyilván ez egy nyílt titok, hogy az a célom, az igazából ez csak az első mérföldkő volt a sok közül. Azt mondanám, hogy ugyanígy szeretném folytatni.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. A stúdióban a Volánfehérvár kétszeres korosztályos világbajnok öttusázója Szécsi Nemere és a futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Említettük az előbb, hogy tavaly rengeteg verseny volt, amelyen Nemo részt vett, az idén ez egy picit kevesebb lett, ennek elég nyomós oka van. Az év elején mondhatni, hogy komoly sérülést szenvedtél. Ha jól tudom, akkor ez egy barcelonai edzőtáborhoz kötődik. Mi történt?
Nem volt semmi különös. A második nap voltunk edzőtáborban, reggel mentünk OCR edzésre a barátaimmal, edzőstársaimmal, és kitaláltuk, hogy akkor levágjuk az utat. Le akartunk mászni egy ilyen három méteres falról, amikor éppen másztam le, így lecsúszott a lábam, és hátraestem, és mindkét kezemmel tompítottam hátrafele, és nem is kellett sok idő, hogy megtörténjen a baleset. Egyből így, amikor már le is estem, így éreztem, hogy hát ez legalább a bal kezem eltörött, amit sajnos műteni is kellett. A jobb kezem az ahhoz képest viszonylag megúszta, az gyorsabban felépült.
Mi volt az első reakciód, amikor a sérülés megtörtént? Megijedtél?
Igen, de attól, hogy mi lesz így ezzel az évemmel a versenyzéssel, hogy egyáltalán indulhatok-e a saját válogató versenyenken, a saját nemzetközi versenyenken, ez így megcsapott, ugye, hogy hát ezt most jól megcsináltam magamnak.
És azért, amikor megtudtad ezt a kettős kéztörést egy ilyen fantasztikus évet követően, akkor hogyan reagáltál?
Idegzuhany volt számomra. Én nem is az, hogy mérges, persze volt bennem ez is, mert azért emberek vagyunk, vannak ilyen érzéseink. Ha edzésen történik ez a dolog, akkor azt mondom, hogy jó, hát benne van. Csak ez egy olyan dolog volt, amit el is kerülhettünk volna, egy edzésre menet, egy ilyen dolog. Remélem, hogy a Nemo most egy élet megtanulta, hogy nagyon oda kell most már figyelnie magára, mert hát ezek előfordulhatnak sajnos, úgyhogy remélem, tanulságos volt. Egyébként én nem voltam ott az edzőtáborban. Valahogy, amikor nem vagyok ott, akkor mindig történik valami, úgyhogy mostantól nem mehet el nélkülem sehova. Egyébként előtte ott voltunk Barcelonában edzőtáborban, én mentem ki egyedül 9 versenyzőmmel, csak Fehérvári klub ment ki Barcelonába edzőtáborozni, nem történt semmi probléma, hála az égnek, és utána visszamentek, ez már egy válogatott edzőtábor volt, aztán a klubunkból 3 vagy 4 fő volt ott egy másik edzővel, én kaptam egy telefonhívást, hogy ez történt, én egyből arra gondoltam, hogy edzésen történt, csak megtudtam, hogy nem, akkor egy kicsit tényleg ez így bennem volt, ez azért elkerülhető lett volna. De azt mondom egyébként, hogy minden okkal történik, most lehet, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy elkerülhető lett volna, de az, hogy neki mi a célja az életben, illetve a sportban is, ez egy rossz dolog, de ez az év akkor most arról szól, hogy ez a kevés versenye lesz, úgymond, ez az U19-es korosztályban, mi most ő a saját korosztálya, ott vissza tud állni, viszonylag az évben később vannak a versenyek, arra vissza tud kerülni, el tud indulni az EB-n, VB-n, szóval így is van lehetősége megmutatni, hogy mire képes. A junior válogatottsága így most nem sikerült, szerettünk volna, hogy junior válogatott is legyen, talán valamiért így rendezte az élet, és illetve ebben az évben most akkor még nagyobb hangsúly volt a mentális felkészülésre, mint én egyébként, aki ezt nagyon szeretem, és ezt is tanulom a sportmentáltrénert, illetve én is nagyon sokáig, még sportoltam, sportpszichológusra dolgoztam, úgyhogy ez az év arra van neki akkor, hogy most mentálisan megerősödjön. Nem titok, hogy az én sportolóim közül most már azért 6-an sportpszichológushoz járnak. Szerintem nagyon jó együtt dolgozni velük, és nagyon-nagyon fontos, főleg egy ilyen apró dolgokon múló sportágban, tényleg, hogy a végén például ki, hogy lő a vívásnál és az OCR-en is hip-hop tényleg pillanatok alatt megtörténnek a dolgok, illetve a saját tapasztalatom is, hogy nekem is azért az olimpia előtt, az a harmadik olimpiám előtt én ott egy sérülés és abban egy trombózis miatt nem tudtam úgy készülni, de mentálisan én soha nem adtam föl, készültem, és hát a végén ott egy olimpián, ahol tényleg csak egy nap van, 4 évente, 3 vagy 5 évente, igen, volt olyan is, és a Covid miatt, de hogy ott egy nap van, egy 4 éves ciklusonként, ahol teljesíteni kell, és ott, ha mentálisan ott vagy, azért ott sokat tud az nagyon segíteni. Úgyhogy azért mondom, hogy minden rosszban van valami jó, úgyhogy így próbáltuk megfogni a jó dolgokat. Azért mondom, hogy az egész év nincs veszve, U19-es EBVB-re készülünk, a jobb keze az nagyon jó, gyönyörű, fizikailag nagyon jó állapotban van, jobb kezével lő és vív, az OCR szám, ami egy kicsit most még el van maradva, de jön vissza.
Akkor ez egy tanulságos szerencsétlenség volt a számodra, így is mondhatjuk, nem, Nemo?
Igen, az biztos, hogy azért ez már nem az első törésem volt, de ebből már biztos, hogy tanulni fogok. Azért az előbbi töréseim még a kisebb koromban történtek. Ez volt nekem egy akkora pofon, hogy ezért több ilyet így jobban megfontoljam, hogy mit csinálok.
Ugye Saci Európa és világbajnokként a tokiói olimpia bronzérmeseként rengeteg éles szituációban helytált. Mennyit számít az neked, hogy ő is élversenyző volt, és hát tulajdonképpen az ő tapasztalatait azt mennyire tudja neked átadni? Gondolom, hogy át tudja egyébként, és ez a cél, de ugye ez mennyire segít neked?
Hát nekem rengeteget, de én inkább azt mondanám, hogy ez neki tud többet segíteni, mivel ugye ő jobban képes alkalmazkodni hozzánk, meg mindenkihez ugye a tapasztalataival, meg a tanulmányaival, szerintem ezt nagyon jól így össze tudja kovácsolni, és azt így átadni nekünk. Szerintem mindkettőnknek ez nagyon sokat segít.
Itt a Némo arra gondolom, hogy tényleg minden versenyző azért más, és ez egy egyéni sportág. Nagyon szeretem, hogyha csapatba tudunk dolgozni, és most is egy futóedzésre jöttünk, ahol egy felnőtt válogatott versenyzőbe tudott együtt futni. Egyébként egyéni sportág, és egyenként nézem őket, és tényleg mindegyik más, mindenkihez más, hogy mondjuk kulcs kell. Igen, én is ebben érzem úgymond az erősségemet, hogy megtalálom mindenkivel a hangot, és tudom, hogy kinek mikor mit kell segíteni. Persze ezt még lehet bőven fejleszteni, meg még jobbnak lenni, de amit említett a Némo, szóval, hogy erre gondolom, hogy én ebben találom így az erősségemet.
Ugye 19-es EB és VB az, ami lesz az idén. Számodra, hát a világbajnokságra címvédőként érkezel, de hát a felkészülésedből egy jó nagy rész kimarad. Vannak konkrét tervek, célok neked az év elején egyébként, hogy mi az, amit úgy elvársz magadtól, vagy szeretnél elérni?
Megpróbálom kihozni magamból a tavalyi formámat, ugye ami most elég nehéz lesz, mivel azért elég sok a felkészülési időszak kimaradt, meg így visszaestem fizikailag. A legjobbra fogok ugyanúgy törekedni, mint ahogy eddig is. Megpróbálom tartani a tavalyi formámat, de akár még túl is szárnyalni. Igazából én ugyanúgy megyek mind a két versenyre, mint tavaly, tehát ugyanaz a mentalitással én ezt nem szeretném magamra rátenni, hogy én tavalyi világbajnok vagyok, és akkor a címvédő. Tisztában leszek vele, hogy én nagyon sokan azért engem fognak támadni víváson, jobban fognak rám koncentrálni, hogy csak engem megverjenek, mivel tavaly világbajnok lettem. Ezzel tisztában vagyok, de engem ez nem fog zavarni, én ugyanúgy küzdeni fogok mindenért.
Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget a kétszeres világbajnok öttusázó Szécsi Nemerével és futó- és lövőedzőjével Kovács Saroltával. 17 éves vagy, tavaly ugye 16 évesen lettél U17-es és U19-es világbajnok. Ugye azt látjuk a felnőtt világkupa versenyeken, EB-ken, VB-ken, hogy nagyon megfiatalodott a mezőny. Tehát az él versenyzők között a dobogón is ugye tizenévesek is sokszor felkerülnek. Neked hogyan kell számolni edzőként a tanítványoddal? Mi az az életkor, amikor már a felnőtt élmezőnybe is oda lenne érdemes érni?
Ez egyéni függő, mint ahogy mondtam, hogy minden versenyző más. Egyénileg próbál meket nézni. Ez egy mentális érettség is kell, hogy a felnőtt mezőnybe oda érjenek, és el tudják viselni, és tudjanak ott versenyezni. Ezt most így tapasztalatban mondom, mivel van egy versenyző név szerint Tárkányi Zsombor, aki egyébként most 23 vagy 24 éves, de hogy most érik be a felnőtt mezőnybe. Egyébként most már 2 vagy 3 éve egyébként a felnőtt kategóriába is tartozik. Stabil csapattag volt a juniorban is, meg előtte egy U19-ben is, de hogy olyan komolyabb eredménye nem volt, és hogy ő most él be, és a felnőttek között most nagyon-nagyon szép eredményeket hoz. Nagyon büszke is vagyok, nagyon ügyesen teljesít. Ő egy ilyen, azért mondom, hogy vannak olyanok, akik mondjuk később, és hogy ő most érik oda, mind mentálisan, mind fizikálisan. A Némonál azt látszik, hogy egyébként nagyon hamar jöttek az eredmények is, be is került, és hogy most 16-17 évesen ilyen szép eredményeket hozott. Ő lassan-lassan most már felnőtteknél is meg tudja magát mutatni, és szerintem kell is, mert tényleg, ahogy említetted, a többi nemzet is nagyon befiatalított, főleg az egyiptomiak, illetve ott azért a lányoknál a világbajnok egy 14-15 éves hát mondanám egy kislány, de már tényleg egy kész hölgy. Az élet különböző területén is nagyon jönnek a fiatalok, és már ránézésre se lehet megmondani, ki hány éves. A sportban, itt főleg az öttusában most nagyon befiatalítottak. Az én időmben még bőven lehetett úgymond 40 éves korig is öttusázni, illetve ilyen 25-30 év között kezdődött így a felnőtt karrier, vagy a beérés. Most azért már 20 év körül, azért egy jó 5 évet fiatalodott. Van egy-egy kiugró, ugyebár lejjebb, hogy fiatalabb, de azért mondom, hogy a Némónak most ez a 2-3 év, hogy megerősödik U19 juniorban, még bőven junior lesz, utána azért már a felnőttben is lehet, és ahogy említette, a célunk az olimpia, úgyhogy arra készülünk, úgyhogy el kell kezdeni a felnőtt rutinszerzést is lassan.
Ez a fiatalodás az OCR-nek köszönhető?
Valószínűleg igen, annak hát mindenféleképpen az indította el ezt a folyamatot, mivel, és fogalmazunk, az én időmben az U17-es korosztály, amiben most ő tavaly világbajnok lett, ott nálunk három szám volt, az úszás, a futás és a lövészet, ugye külön volt akkor még a futás meg a lövészet is. És itt most már az U17-es korosztály is 5 számot csinál. Csinálja a vívást is, és az OCR-t is. Szóval nagyon-nagyon hamar 5 tusázók lesznek. Az én időmben az U17-esek 3 tusázók voltak, úgymond, az U19-esek 4 tusázók a vívással kiegészülve, és junior korra lettek 5 tusázók a lovaglással. Igen, a lovaglás később érkezett be minden sportolónak az életében, és most, hogy behozták az OCR-t, eleve hamarabb el tudják kezdeni a gyerekek, a vívás elég került, úgymond, hogy tényleg időben előbb kezdenek OCR-ezni, mint vívni, és így nagyon hamar 5 tusázók lesznek, és utána, hogyha valaki tényleg tehetséges, akkor el tud már indulni feljebb korosztályban.
Az OCR az nyilván értem, hogy ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, tehát az U17-es EB-ken, VB-ken is nyugodtan ott lehet a programban. A vívást azt miért hozták előre egy korosztálya?
A vívást igazából valahogy mindig úgy volt, hogy bár a lovaglás helyére jött az OCR, és akkor így próbálták tartani, hogy a vívás azért úgy bejön. Most már tényleg konkrétan egy év alatt az lett, hogy az U17-esek is öttusázók lettek. Ez egy ilyen, egy hatalmas változás volt így. Amint a futás lövészet is egybe került, azért mondom, most már nem tudom, hogy öttusáról vagy négytusáról beszélünk ilyen téren. Ugyebben nálunk is egyébként van lézeren edzés, van külön futó, meg lövő edzés is, úgyhogy azért még van, hogy külön is szedjük, meg ugyebár egybe is kell edzeni, de egyébként most már, ha úgy nézzünk egy versenynapot, akkor ugyebár 4 számról beszélünk.
Neked a lovaglás még szerepelt valamikor a messzi távolban az edzés programjai között, vagy te már abszolút?
Én egy évet lovagoltam, de annyira sok mindent nem tudtam megtanulni, meg tényleg már amikor elkezdtük, akkor már így szóba volt, hogy kiveszik, de igen, egy évet én még foglalkoztam lóval.
És a versenyszámok közül melyek állnak hozzád a legközelebb?
Szerintem a futás, a kombi az biztosan, meg még a vívást azt nagyon szeretem, az még egy érdekes sportág nekem.
Akkor jó is vagy benne, gondolom.
Mondhatni, hogy nem vagyok rossz, nem vagyok a legjobb vívó, persze, de tudok olyan formát hozni, hogy meglepetéseket, mint például egyébként az U17-es VB-n én nagyon meglepődtem, hogy hatan ugyanannyit vívtunk, de így az elsőt tudtam vívni, ugye még 6 emberrel. Azért tudok meglepetéseket még magamnak is okozni a vívásba, és egyébként ezért is szeretem ennyire.
Ugye hát a tavalyi évben, meg hát mondjuk a korábbi éveket is, hogyha nézzük, ugye Némó, hát nem a te eredményeid voltak csak a kiemelkedőek, hogyha a magyar ötös utánpótlást nézzük, hanem úgy összességében is remekül szerepeltek a magyar fiatalok a világversenyeken, EB, VB címeket szereztek egyéniben is, csapatban, meg váltóban, meg talán fel se tudnánk sorolni. Saci, te, mint a Magyar Ötös a Szövetség utánpótlás sportszakmai referense is követheted a dolgokat. Mitől ennyire jó most a magyar utánpótlás?
Tényleg egyébként nagyon szép eredményeket hozunk, régen is nagyon szépeket hoztunk, aztán volt egy időszak, amikor nem jött mindenhol az érem, vagy az egyéni érem, most újra tündököl a magyar öttusa. Nagyon bátrak, nagyon jók a fiatalok, és nagyon jó, hogy egymással is úgymond versenyeznek, és húzzák egymást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagy előny. Illetve, hogy bejött ez az OCR szám, valahogy nagyon hamar tudtunk alkalmazkodni. Öttusázon nagyon hamar alkalmazkodik, a magyar öttusa meg mindig is hamar alkalmazkodott, úgyhogy mi nagyon hamar felvettük a kesztyűt, és hát tényleg nagyon-nagyon jól szerepelünk. Mindegyik korosztályban volt egyéni érmünk, csapatérmünk, úgyhogy feladtuk itt erre az évre is a leckét. Azért mondom, hogy felnőttek között is nagyon-nagyon jól szerepelünk. 2 héten belül lemennek a világkupa, meg a világkupa sorozat versenyei, utána már kezdődik a nemzetközi, mind a felnőttben, mind az utánpótlásban, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, de nagyon jók az előjelek.
Hogy néz ki Széchenyi Nemere egy hétköznapja nem tudom, reggel már hajnalban az uszodában vagy, és akkor este még a vívóedzésen?
Nagyon terébe találtad. Mostanában, ugye, ahogy a Seci is mondta, lecsökkentették a távot, így nekünk is több erőnléti edzésünk van, és egy kicsivel kevesebb úszásunk, de általában úszással kezdem a napot. Igen, 5 órakor kelek, és akkor 5:40-kor már az úszodában vagyok, már a vízbe. Aztán megyek sülőbe, és utána igazából egyből suli után megyek ki edzésre, és olyan este 6:30-7-ig ott vagyok a volánon. Futunk, erősítünk, vívunk sokszor, víváson általában később.
Azt kívánom, hogy ez a rengeteg befektetett munka még nagyon sok szép gyümölcsöt hozzon neked, nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett a Volánfehérvár 2-szeres korosztályos világbajnok ötösázójával, Széchenyi Nemerével és futó, valamint lövőedzőjével, Kovács Saroltával. Viszont hallásra!
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee da dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ki tudja fokozni, és eljön Vajda Attila! Megvan az első olimpiai bajnok, Vajda Attila! Fokoz, éri, vége, vége! Ott vagyunk a legjobb nép között!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! értetlenül, húzlak le délre, hogy szemtelenül. Na jól van, elengedem magam, hogy a tisza tisztára mossa agyam. S ha ketten leszünk ott lenn a parton, az egyetemet majd elég tartom. Hogy szíved újra, szíved újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, nem menekül, csak szíved újra. Szíved újra, szíved újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, nem menekül, csak szíved újra. Téged sem hagy már hidegen, az a maslakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem. Amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színezd újra, színezd újra, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, nem menekül, csak színezd újra. Színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, nem menekül, csak színezd újra. Színezd újra, színezd újra, színezd újra. Ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, de menekül, csak színezd újra. Színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, de menekül, csak színezd újra. Színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Mindig van egy Tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
Legyen itt lázzanos a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai rendhagyó adásában utazásra invitálom Önöket. Kis túlzással bejárjuk a fél világot. Témánk a szörf és a magyar hullámlovasok múltja, jelene és jövője. Óbudán vagyunk, az Aquincumban, és a Dunától indulunk. Érintjük majd a Balatont, Münchent, az Atlanti-óceán keleti partját, hogy aztán Közép-Amerikán keresztül eljussunk Hawaii-ra. Innen indult ugyanis minden, a polinéz szigetvilágból, ahol is európai ember az 1700-as évek végén Tahitin találkozott először a szörfözéssel. A 20. század elején, aztán előbb az Egyesült Államok nyugati partvidékén, majd szép lassan az öreg kontinens nyugati felében is megindult a deszkások térhódítása. 1964-ben lezajlott az első világbajnokság, 2020 óta pedig a szörf az olimpiák műsorán is szerepel. Utazásunkat Lotfi Pejmannal, a hazai hullámlovaglás egyik úttörőjével, a Hunga Surf Open megálmodójával kezdjük. De vajon hogyan indult hódító útjára ez a mára már nem is annyira extrém sport hazánkban?
Én 22 éve szörfözöm, és 22 éve próbálom a barátaimmal és szörftársaimmal építeni ezt a kis szubkultúrát, és a mai napra már rengetegen vagyunk, ismeretlen szörfesek folyamatosan felbukkannak világ minden tájáról magyarok. Hol is kezdjem a szörfözés? A Balaton az egy nagyon-nagyon jó példa. Aki balatoni gyerek, és főleg déli partiak, nyaranta azért befúj egyszer-egyszer egy nagyobb szél, és akkor megjelennek a hullámok. És azért azt az ember úgy nézi, hogy jó, milyen érdekes lenne ezeken a kis hullámokon itt valamit csinálni. A másik kapcsolódásom gyerekkorból pedig a Dunán, amikor elment egy-egy nagyobb hajó, és ugye a teljesen sima vízben hirtelen egész nagy hullámok megérkeztek, egy fél percig jöttek, és a hullámokkal én ott találkoztam először a Dunaparton. Van egy ilyen vonzalom a hullám, mint természeti jelenség felé szerintem mindenkinek. És amikor először kijut az ember óceánra, vagy olyan tengerpartra, ahol megtapasztalt igazi hullámokat, akkor ezek a gyerekkori dolgok így előjönnek, azonnal csinálni akarja az ember, aztán van félelmetes része, de úgymond extrém sport fázisát már kinőtte a sport, hiszen teljes mértékben rendelkezésre áll mindenféle tanulóanyag az interneten, tulajdonképpen fel lehet építeni úgy a sportot, hogy egyáltalán nem veszélyesebb, mint egy bármilyen nyílt vízi sporták. Ugye az extrém sport arra szokták mondani, hogy teljes őrültség. És ennek is van olyan része, például a nagy hullámszörfözés, vagy a nagyon-nagyon veszélyes hullámokon való szörfözés, az elmehet action sportba, de inkább azt szokták mondani, hogy action sport, vagy board sport, ugye deszka sport. Mai napra teljesen a sport globalizációnak köszönhetően világszerte ismert. És már a magyarok is számos magyar szörfversenyzővel versengenek évente többször is.
Ha már szóba került az, hogy deszka sport, azért gyanítom, nagyon-nagyon szoros a kapocs a szörfdeszka, a gördeszka és mondjuk a snowboard deszka között. Itt azért van átjárás, hiszen ugye te jó magad is snowboardosként is szerepelsz, és hát nem mellesleg szörfözöl.
Hogyne, és a felismerés is az, hogy nekünk szörföznünk kell. Olyan 18 éves koromban érkezett, egy barátomnál néztük a tévében az extrém sport műsort, és ott volt egy összeállítás, és akkor így egymásra néztünk, és rájöttünk, hogy ez minden alapja. Tehát az összes deszkasportnak ez az alapja, az őse. Sokszor újra inspirálódik a gördeszkából, akár a snowboardból is. Mondok egy példát. A szörfösök kimentek a partra, hogy tudjanak szörfözni a betonon, gördeszkáztak, de a gördeszka, mivel ott könnyebb, úgymond szilárd talajon fejlődni, tovább vitte a dolgot, és azokat a trükköket, amiket elértek gördeszkában, visszaemelték a szörfbe. Vannak olyan akrobatikus forgások például, amit meg úgy érzem, hogy már majdnem a snowboardból táplálkozik vissza a gördeszka is, és vissza a szörf is egy idő után, amikor ilyen dugóhúzó, vagy ilyen csavart, szaltósabb trükkök vannak, vagy jönnek hamarosan, korkok, az már szinte megkockáztatom, hogy már a snowboardból táplálkozik vissza. Ezek mind összefüggenek. Több dolog azonos, a deszka, illetve az, hogy a gravitáció a csúszásnak a mozgató rúgója, és nem valami húz. Csúszol egy lejtőn. A hullám is egy lejtő, csak egy átmeneti lejtő, és ugye nem annyi lejtő lehetőséget ad, mint mondjuk egy nagy hegy.
Kanyarodjunk vissza az eredeti feltevéshez. A szörfözéshez két dolog kell, hullám, ergo tenger és egy deszka. Na most itt ugye Magyarországon deszka van, tenger az kevésbé, és most mégis ugye a Hunga Surf Openről beszélünk. Akkor hogy vannak nekünk mégis szörfözőink, hiszen ugye majd egy következő témánk lesz az is, hogy soha nem látott sportági sikerként, ugye El Salvadorban szeptemberben teljes csapat indulhat a világbajnokságon. Tehát akkor honnan és hogyan vannak egyáltalán magyar szörfesek?
Nagyon sok országgal ellentétben magyarok általában úgy működnek, hogyha egy magyar kiköltözik külföldre, akkor a gyerekei már ugye beolvadnak általában. Ugye láttuk ezt az 56-os magyaroknál, ez egy tökéletes példa. Nagyon sok másik népnél ez úgy működik, hogy mondjuk egy német, hogy elköltözik Dél-Amerikába, azért a fia még német marad, és hogy kicsit visszább húz jobban, és jobban benne marad ez a nemzeti identitás, és ezért külföldi országokban, a Nyugat-Európában sokkal több olyan szörfversenyző van, aki kifejezetten valahol külföldön nőtt fel, és ott vált szörfessé, még Magyarországon. Mi még keressük ezeket az embereket, és nem igazán találtuk meg, de az utóbbi 15-20 évben nagyon sokan kiköltöztek már felnőtt fejjel külföldre. Jelenleg most a legjobb szörfeseink lelkes, hobbi szörfesök. Ezt most úgy kell képzelni, hogy mondjuk, ha így rávetítenénk egy olyan sportra, amit mindenki ismer, mondjuk még például a futball, akkor Magyarországon aki profi futballista, az ugye NB1, NB2, NB3. Most ezt úgy kell képzelni, hogy a magyar legjobb szörfesök azok ilyen regionális szinten esetleg labdába rúghatnak, jó indulattal. De nálunk nem ez a fontos, hogy most kihanyadik lesz a világbajnokságon, meg nem is ez a fontos, hogy kihanyadik lesz a, akár a Hunga Surf Open, hanem az, hogy közösséget építsünk, hobbi sportot, tömegsportot csináljunk, elérhetővé tegyük ezt még mindig elég egzotikus sportot, minél többen kipróbálhassák, beleszeressenek, és gyarapodjunk, mint szubkultúra és community, és megismertessük ezt a gyönyörű dolgot, hiszen itt sok más sporttal ellentétben az örömet nem az okozza, hogy hanyadik vagy a versenyen, vagy ha elérsz egy csúcsot, vagy egy eredményt, vagy egy szintidőt, hanem maga a csúszás, a szörfözés maga annyira egy fantasztikus élmény, hogy ezt mindenkinek nagyon csak ajánlani tudom, hogy kipróbálja egyszer, vagy bármilyen szintre elsajátítsa. Soha más ilyen sporttal nem találkoztam még, hogy a legelejétől a profi szintig minden szint, ahol épp tartasz, ugyanúgy élvezhető. Az első perctől a profivá válásig.
És ha már a profivá válásról volt szó, ha nem is feltétlenül a vérprofiknak, de hazánk legjobb szörfőseinek seregszemléje, mai utazásunk következő állomása München is. Ott kerül ugyanis megrendezésre a Hunga Surf Open, utikalauzunk pedig nem más, mint Kocka Gergő versenyigazgató.
Most szervezzük meg először Münchenben a Hunga Surf Open-t hullámmedencében, mesterséges körülmények között, de minden jel arra utal, hogy hagyományt tudunk ebből teremteni, és nem csak a jövő évben, hanem az azt követő években is vissza fogunk térni Münchenben, ahol mind a mellett, hogy nem csak számunkra, a budapesti szörfösök számára vált elérhetővé, és könnyebben megközelíthetővé egy hullám, hanem nagyon nagy szeretettel és tártkarokkal fogadtak minket a helyi szervezők, a helyi marketingesek, mert ők is igazából keresik azokat a nemzeteket, ahol ilyen fajta nyitottság és ilyen fajta elkötelezettség van a szeretett sportunk, a hullámsport iránt. Minden ilyen versenynek a megszervezése, főleg az első pár évben, azt gondolom, hogy egy alulról jövő kezdeményezés. Ez elkötelezettség és a sport iránti szeretet nélkül ez nem működik. Ezért van az, hogyha visszatekintünk akár deszkás, snowboardos sportoknak vagy rendezvényeknek a hőskorára, akkor az mindig versenyzők által kezdeményező, alulról jövő szerveződés volt. Ez most is így van. Ugye Pejman indul is igazából a versenyen, de azt gondolom, hogy mindenki, aki a szervezésben részt vesz, valahogy ennek a szubkultúrának az aktív tagja. Ez valahogy az ünnepe lesz, azt gondolom, ami mi sportunknak, ami még gyerekcipőben jár itthon, de folyamatosan fejlődik, érünk el kisebb-nagyobb sikereket, és ez annak a pici, de egyre bővülő közösségnek sokat jelent, sokat ad. Azt gondolom, ezek azok az energiák, amiből mi is szervezők tudunk merítkezni, tudunk kapaszkodni, és ez az, amivel magunk mellé tudunk állítani akár szponzorokat is például, hogy támogassák az ilyen típusú versenyeket és az ilyen típusú kezdeményezéseket, mint a müncheni hullámmedence megszervezése kerül a Hunga Surf Open.
Egyébként, ha már a hullámmedencét említettük, azért szerintem sokan tapasztaltunk, jártunk már olyan strandokon, élményfürdőkben, ahol azért vannak hullámmedencék. Sokkal nagyobb, grandiózusabb medencét kell elképzelni?
Igen. De nem bírom ki, hogy nem mondjam, hogy fun fact, hogy mi is itt kezdtük. Tehát mi is megfordultunk ezelőtt 15 évvel a Palatinus hullámmedencéjében, de ez összehasonlíthatatlan a kettő egymással. Nyilván más volt a célja, annó egy gyógyfürdőben a hullámoztatásának az embereknek, meg a nagy közönségnek. Ezek professzionális medencék, és nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy számítógépről vezérlik a hullámnak a méretét, a hullámnak az erejét, a hullámnak a típusát. Egyfelől ez ad egyfajta kiszámíthatóságot, ez egy nagyon nagy lehetőség minden magyar vagy ilyen landlock szörfösnek, hogy ne csak a hullámnak az elkapásával foglalkozzon, a helyezkedéssel, az óceánban való helyezkedéssel foglalkozzon, és azzal fogjon úgymond az ereje, hanem tényleg a hullámon való manőverezést, közlekedést, kanyarok trükköknek a gyakorlására tudjon koncentrálni. Ez egy nagyon nagy segítség. Azt gondolom, hogy ez nem fogja, és nem is szabad, hogy helyettesítse a normális óceáni körülmények közötti szörfözést, viszont mindenképpen könnyebbé teszi a budapesti szörfösöknek is, hogy több legyen igazából a sikerélmény.
Most már két olimpiát megért, és hát reméljük, hogy még legalább kettő, de sokkal többet megér majd az újabb feltörekvő sportok egyike, a hullámszörfözés. Ugye a franciák elvitték Tahitire, Los Angelesben valószínűleg ott majd meg tudják oldani az óceánparton, de hogyan tovább hosszú távon a magyaroknak, hiszen most elmentek majd Münchenbe. Nagyon nagy távlati álom, hogy esetleg Magyarországon is legyen bármilyen szörfözési lehetőség?
Álom. Azt hiszem, de az álmokban hinni kell, főleg akkor, hogyha vannak sikerek, és van igazából támogatottsága az ilyen típusú eseményeknek, mert azt gondolom, hogy ez egy picit talán többről is szól, mint maga a sport. Ez egy abszolút egészséges életre ösztönzi az embereket, elvágyódásra a nagyvárosból a természetbe, szóval csomó olyan pozitív hatása van igazából a szörfnek, a szörfözésnek, meg a szörfös életstílusnak, de akár egyéb bordsportot is kiemelhetnék, amivel könnyű kapcsolódni. És hogyha az ilyen típusú rétegsportok újra elkezdik vonzani a nagyobb multicégeknek az érdeklődését, és elkezdek kicsit több pénz áramolni ezekbe a rétegsportokba, akkor lehet, hogy a lehetőségek is még nagyobbak lesznek, lehet, hogy elkezd azon a maréknyi csapaton kívül más is hinni abba, hogy van lehetőség, és lehet akár az Alföld közepén is hullámokat varázsolni, mert valahol München, és a müncheni hullámmedence ezt mutatta meg, ahol a reptér mellett van igazából az egész létesítmény.
És egyébként, ha már ugye a közösséget és az utánpótlást, és tényleg a jókedvet és az egészséges életmódot emeltük ki, azért azt leszögezhetjük, hogy Magyarországon tényleg a sportra jut bőven pénz, csak hát nyilván azért valamit le kell tenni, hogy tényleg ide is jön, és úgy tűnik, hogy a szörfösök is jó úton haladnak e felé, és azt hiszem, hogy egy kis támogatással ti is elbírnátok.
Abszolút, csak egyetérteni tudok azzal, amit mondtál, ugye azzal, hogy olimpiai sportág lett a szörf, a MOB-hoz ugye mi is bekerültünk, reméljük, hogy a háttérben zajló események is igazából rendeződni fognak, és egy közös célként tudunk majd együttesen haladni afelé, hogy a hullámszörf sport is megkapja azt a figyelmet és támogatást, amit azt gondolom, hogy ér és igényel is.
De egy icipicit azért még segítsünk a hallgatóknak, hiszen ugye ez itt a sporthely, és ideálisan most bemutatunk egy helyet, amit nyilván most még a lehetőségek hiányában nem tudunk Magyarországon megtenni, de ugye többször elhangzott, hogy igazából hullámkelés, deszka. Na most deszka és deszka között is van különbség. Most például ti a müncheni eseményen short vagy long, vagy milyen deszkával versenyeztek majd?
Szabadon van hagyva, de azt gondolom, hogy minden versenyző shortboarddal fog érkezni. Ugye alapvetően itt maga a hullám is, amit kiválasztottunk, az egy advance, ez egy haladó hullám, és egy point break típusú hullám, ami azt jelenti, hogy legalább 5-6 manőver kivitelezésre lesz lehetőség. A hullámnak lesz bőven annyi ereje, hogy egy kisebb volumenű, kisebb űrtartalmú 5-10-es, 6-1-es deszkával is lehessen közlekedni a hullámokon, és minden magyar szörfös meg tudja mutatni a legjobb arcát.
Yeah. és ha már beszéltünk hullámtípusokról, esetleg be tudjuk avatni a hallgatókat, akik mondjuk a tévében vannak egy olyan kiváltságos helyzetben, hogy látják, és mondjuk el is magyarázza nekik a riporter, de azért a rádióban egy picit próbáljuk meg egyáltalán leírni, vagy odavinni virtuálisan a hallgatót, hogy hogyan is kell elképzelni konkrétan egy szörf versenyt, akár az óceánban, akár pedig a medencében.
Itt most azért van egy kis, tennék egy kis különbséget, mert óceáni körülmények között a szörf versenyeknek van egy nagyon standard lebonyolítási rendszere, ami a négyes hitekbe való osztozását adja a versenyzőknek, a kvalifikált versenyzőknek. Mi ettől most eltértünk, és abszolút rendhagyó módon úgy fogalmaztuk meg, hogy egy azonnali döntő formátumot próbálunk most igazából megvalósítani és népszerűsíteni, hogyha lehet így fogalmazni, ami egy előzetes rangsor alapján, meghívás alapon kvalifikálták igazából a versenyzők magukat, és kétszer egy órájuk lesz 4-4 hullámnak a meglovagolására. Ugye a hullámok között attól függ, hogy hol van a törése a hullámnak, megkülönböztetünk jobbos és balos hullámot, ez igazából a haladásnak az irányát is mutatja. Ezáltal mindkét típusú versenyző alapállását tekintve gufi vagy regulárnak nem csak hogy lehetősége lesz, hanem szükséges is, hogy úgymond backhandben, azaz úgy is közlekedjen a hullámon, hogy háttal áll a hullámnak, a hullámfalának, és igazából fronthandben is tudjon közlekedni, amikor a hullám falával igazából szemben áll és farkas szemet néz. Mindenkinek van kedveltebb vagy preferáltabb iránya, jellemzően a fronthand az egy könnyebb talán az elején, viszont a technikásabb, több pontot érő manővereket meg talán a backhand hullámokon könnyebb lesz majd bemutatni. Maga a hullám és a hullám elkapása egy egészen elképesztő élmény, és minden egyes pillanatban, amikor az embernek lehetősége van fölállni a deszkára és meglovagolni egy hullámot, azt szerintem önmagában egy katarzis. Itt ugye egy picit könnyen most a lehetőség, mert pontosan tudják a versenyzők, hogy hol fog törni a hullám, ez a fajta kiszámíthatatlanság ez itt nem lesz, de maga az a tolóerő, ami egyszer csak megérkezik, és igazából megtolja a deszkát, és lehetőséget tesz, hogy siklódeszkára fölálljon, fölpattanjon igazából a versenyző, az ugyanazt az élményt fogja adni. Ezt követően ugye lehaladunk a hullámnak az aljára, és egy úgynevezett bottom turn-nel azonnal vissza kell kerülnünk a hullámnak igazából a falára. Onnantól kezdve, hogy a hullámon gyorsulni, lassulni, milyen típusú manővereket tervez a versenyző bemutatni, az azt gondolom, hogy mindenkinek a egyéni választása lesz. Ez nagyon fontos, hogy ez a fajta szabadság élmény, szabadságérzés és szabadságvágy, ami ugye a szörfösöket vagy az összes bordsport őrültet igazából jellemzi, az itt is biztosítva lesz, és itt is megadatik.
És akkor bejönnek majd a zsűri, illetve a pontozók és a bírák, akik majd nyilván ezeket pontozzák, mert hogy a szörf az egy pontozásos sportág.
Így van, így van. Nagyon fontos volt, hogy független nemzetközi zsűrit alkalmazunk. Sikerült a Német Szörfszövetséggel olyan jó nexust kialakítani, hogy ők delegálnak összesen hat zsűrit. Ők két csapatra bontva fogják igazából pontozni a versenyzőinket, és lesz egy vagy kettő úgymond head judge, aki kvázi a pontozási kritériát, a pontozási skálarendszernek az összehangolásáért felel, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy az egyik zsűri csapat egy picit más metódus szerint, más skálán, más elvrendszer szerint pontoz, hanem ez össze legyen hangolva, ugyanis a végén a 24 férfi és a 8 női szörfös közül egy győztest fogunk hirdetni, egy férfit és egy nőit, és nagyon fontos, hogy ugyanannak a szempontrendszer szerint legyenek igazából pontozva.
Itt bármennyire tényleg az életérzés és a jó közösség a lényeg, nem az, hogy ki nyer, de mégis valaki nyerni fog. Hol állunk most mondjuk? Mit jelent nekünk az, hogy ott lehet 6 versenyzőnk a világbajnokságon, és ha már olimpiáról beszélgettünk, mondtad, hogy az álmokban hinni kell, és bízni kell, és dolgozni kell értük. Mekkora álom egyáltalán, vagy mekkora realitás az, hogy lesz majd magyar szörfös a következő olimpiák valamelyikén?
A realitását azt nehéz megítélni, ahhoz azért tényleg sok időnek kell eltelnie, de azt gondolom attól nem lehet eltekinteni, hogy Magyarország azért mégiscsak egy tengerrel, nem vagy óceánnal, de tengerrel sem rendelkező ország, ezáltal a lehetőségünk abszolút limitáltak. Szoktuk azt mondani, hogy ezekben a bordsportokban mindig a kilométer számít. Az, hogy hány napot, hány hetet tudunk igazából megfelelő körülmények között szörfözéssel, ez esetben szörfözéssel vagy edzéssel tölteni. Én nem is ebből az aspektusból világítanám ezt meg, mert ez talán egy folyamat lesz, és hogyha a folyamatban lépegetünk szépen előre, akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd nem csak egy pár, hanem egy kicsivel több embernek lesz fontos az, hogy akár ebből egy olimpiai, nem csak a sportág, mert már az a szörf, hanem hogy mi is esetleg olimpikonoknak a nevelésébe kezdjünk. De most még nem itt tartunk, viszont az, hogy a végén győztest hirdetünk, az igazából egy elkerülhetetlen része ugye minden versenynek, és azt gondolom, hogy aki egy ilyen versenyre benevez, abban megvan az a fajta kellő exhibit optimizmus és kellő ambíció, és talán versenyszellem is, hogy igenis meg akarja mutatni, akár a barátainak is, hogy éppen mit tud. És ezt az attitűdöt, ezt szerintem az outdoor, illetve a bordsportokban jellemzően szeretik az emberek megmutatni.
Aki ezt tehát megteheti a Hunga Surf közösségi oldalain, és minden szörfös közösségi oldalon keresse, és augusztus 20-án látható lesz majd ez a müncheni verseny.
Így van, és mindenkit arra biztatunk, hogy kapcsolódjon be. Még egyszer a végén szeretnénk kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy online egy nagy közönség számára teszik elérhetővé, nem csak, hogy érthetővé, hanem élvezhetővé ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy többen lesznek, még akik otthonról fogják ezt követni, de reméljük, hogy jövőre már a medence partján lesznek ők is.
És akkor irány Közép-Amerika, megint csak Lotfi Pejmonnal, az idei világbajnokságnak ugyanis idén is El Salvador ad otthont, melyre a Hungarian Surf Festen és a Hunga Surf Openen keresztül vezet az út.
A Hungarian Surf Fest és a Hunga Surf Open az két testvéresemény. Az első Hunga Surf Open az a Hungarian Surf Fest jogelődje volt, együtt csináltuk Bakró Zoliékkal, aki a Hungarian Surf Fest főszervezője, de szervezési útjaink ketté váltak, és én tudtam, hogy mielőbb utóbb valami más fajta szörfversenyt szeretnénk csinálni, de a kettő verseny nagyon jó barát státuszban van, azért mondjuk mindig, hogy testvéresemény. A két szörfverseny teljesen egyenrangú, mind a kettő verseny eredménye beleszámít egy összetett eredménylistába, amit mi vezetünk, és az a vágyunk, az a célunk, hogy jövőre, majd a VB-re a két verseny összetett eredménye alapján lehessen kijutni. Egyébként idén évvégén fogunk avatni egy összetett bajnokot is, tehát hogyha valaki csak harmadik az elsőn és második a másodikon, lehet, hogy meg tudja nyerni az összetettet, pedig egyiket se nyerte meg külön-külön. Tehát nagyon jóba vagyunk a Hungarian Surf Festen, és mi magunk is megyünk. Ki minden magyar szörfös egyébként nagyon-nagyon örül, hogy most már két lehetőség is van megmérettetni magát. Ráadásul a Hunga Surf Open az egy nagyon rövidke esemény, tehát nem veszel olyan sokat az éves szörfözési idejéből, kvótájából az embereknek, pénztárca a kvótájából, úgyhogy ez is volt a cél, hogy ez egy elérhető és gyors lefolyású, rövid, de nagyon élvezetes rendezvény legyen. Inkább sokkal fontosabb, hogy én, mint az eseménynek a kitalálója, nagyon sokat dilemmáztam azon, hogy hogyan lehet ez hivatalos, hogyha én szervezek egy versenyt, és indulok is. És sokat beszélgettem Kocka Gergő barátommal, aki egyébként sokkal nagyobb sporteseményeket is szervez a munkáján kívül snowboard témában, illetve hát korábban még egy más sportokban is. És mindketten abban maradtunk, hogy úgy ennek úgy kell történnie, hogy egy versenyigazgató lesz az, aki a helyszínen átveszi a stafétabotot, és a riderek, a szörfösök, a zsűri és a helyi szervezés irányítja, hiszen ez teljes mértékben összeférhetetlen, hogy valaki szervez egy versenyt, és aztán utána teszem azt, hogy véletlenül megnyeri. Én nagyon, nagyon remélem, hogy nem nyerem meg emiatt, de pontosan ezért van a versenyigazgató, és ezért van a független zsűri, hogy biztosan ne érje szó a ház elejét.
Te is említetted már itt, nem is feltétlenül arról szól az esemény, hogy ki nyeri meg, de mindenféleképpen egy olyan közösségi élmény és egy olyan életforma ez a szörf, ami talán a hazánkban még nem annyira elterjedt, viszont nyilván ez a cél, hogy minél többen szörfözhessenek.
Teljes mértékben egyetértek, és nagyon-nagyon szívmelengető élmény az, hogy idén nem csak sportágbeli, szakmabeli támogatóink tudtak mellé állni a rendezvénynek, hanem egy-két olyan támogatónk is van, akár az ipari ingatlan szénából, mint a 108 Real Estate, akiknek igazából szakmailag semmi közük a szörfhöz, csak szeretik ezt a sportágat, és szeretnének visszaadni, támogatni, és persze hihetetlen sokat köszönhetünk azoknak a szponzorainknak, akik mindig is támogattak minket, mellettünk álltak, Store 13, Oakley, az Octopus House, az ilyen szörfös kor támogatók, és akár itt, ahol ülünk, a House of Bandia, de az, hogy megjelentek olyan támogatók az industrien kívülről, akik érdeklődnek, és érdek nélkül úgymond beleálltak, ez nekem egy nagyon nagy eredmény, és ez azt jelenti, hogy van értelme csinálnunk, és van értelme jövőre is visszatérnünk, és a másik ide kapcsolódó dolog pedig az, hogy teljesen új szörfösöket is sikerült idén felfedezni. Az egyik nagyon jó példa, majd a 12-es messzámban lévő Gyömrei Attila, aki Németországban él, és eddig konkrétan nagyon ritka az ilyen, de senki nem ismerte. Nagyon ügyes, és szerintem abszolút top, akár top 5 favorit. Ez a másik nagy dolog szerintem idén, hogy új szörfösök is becsatlakoznak, és szélesedik a csapat, illetve junior versenyzőinkre nagyon-nagyon-nagyon számítok, hogy fejlődni fognak, sokat is élvezni fogják. Tőlük nem feltétlenül azt várjuk, hogy megnyerjék, de náluk külön díjat is avatunk majd a junioroknál, és ők lesznek azok, akik majd a nem is a mostani következő pár év, hanem az elkövetkező 10-20 év meghatározó szörfösei lesznek. Fiú és lány szörf kategóriában is van több tinédzser szörfösünk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nekik lesz egy igazán jó fejlődés.
Mekkora követendő példa lett ez a 12 éves fiatalember, aki tavaly dobogóra állhatott ezen a Hungarian Surf Festen?
Igen, a Cser Noel, ő jön, és ő is meg a testvére is jön ide a poolba, és míg az óceánban, ezen a tavalyi HSF-en az óceánban ez sok minden közrejátszik, szerencse, hogy milyen hullámot kapsz, de itt azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetősége lesz neki is, meg a tesójának is, sokat ugrásszerűen fejlődni, hiszen garantált hullámszám jár mindenkinek, garantált kilométer a hullámokon, ami egy óceáni szituációban egyáltalán nincs biztosítva, hanem igazából egy túlélés az egész, hogy minden menetben izgulsz, hogy vajon kapsz-e a hullámot. És ezért azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik könnyűek, kicsik, és nekik még nagyobbnak számít a hullám. Gondolj bele, hogy egy felnőtthöz képest, ugye egy kis 13 éves srác, aki mondjuk 45 kiló, neki azért ez a hullám ez tényleg egy nagyon-nagyon jó lehetőség fejlődni, és nem csak megmutatni, hogy mit tud, hanem még akár egy órán, egy szörf órán belül is egyre jobbnak lenni. Minél többen próbáljátok megnézni majd az élő közvetítést, amit profi riporterekkel és több kamerával fogunk lehozni. Nagyon-nagyon sok információ ott helyben az élő közvetítésen is el fog hangozni, hogy mit látunk, miért annyit kapott egy rider, melyik ride volt jó, melyik nem annyira. Nagyon érdekes lesz. Én magam is biztos, hogy vissza fogom nézni az egészet utólag, és mindenképpen ez 2026-ban is meg fog rendeződni ez a verseny. Nemzetközi része is lesz, de megtartjuk a magyar versenyt mindenképpen, és egy nemzetközi bemutató jellegű első nemzetközi futamot fogunk csinálni, és leginkább a hasonló országokra fogunk koncentrálni, mint mi, tehát csehek, szlovákok, akár Románia, akár egyébként jó indulattal Ausztria, bár ők egy kicsit előrébb járnak a szörf kultúrában, de mindazok az országok, akik nem rendelkeznek óceánnal, és nekik egy ilyen versenyt fogunk szervezni, építkezünk nemzetközileg is, de mindenképp megtartjuk a magyar verziót, hiszen lokálisan az lesz igazán hasznos a magyar szörf kultúrának.
Kedves hallgatóink, utazásunk végére értünk. Remélem, nem bánták meg, hogy velem tartottak. Ez volt már a Sporthely, Nyágúj Gergelyt hallották. Várom önöket legközelebb is, de addig is deszkákat elő!
A Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
De Magyarország legyen az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sok fejezete. Volt, ami fájt, és volt, ami nevettünk. Vadvízi evezésre benevettünk. Annyi kaland és annyi történet. Ne gondold, hogy veled nem történhet. Jön az élet és megmutatja. Az ilyen, mint én, végig ezt kutatja. Közben passzod a limonádét. A kertben rendezzük a parádét. Rúgja vegáknak is készülünk. Vajon ez azt mutatja, hogy vénülünk? Volt annyi buli, ahol túltoltuk. Aztán hajnalban, ami volt, burkoltuk. De figyelj már, szülőkké váltunk. És normális ruhákban járunk. Na jó, még egyet, de ennyi tényleg. A DJ-nek szólja, arra téved. Nyomjon már be még egy pár régit. Mondom zenéket, de Vladimirit. Ne legyél hülye, ha szép nem vagy. Ha ember vagy, akkor a vérem vagy. Igen, az azt jelenti, hogy szeretlek annyira, hogyha kell, elengedlek. Csak repüljünk tovább, csak életen át, mert ránk vár még sok millió világ. De még itt vagyok, ide dob barátom. Hol a gondom, basszus, nem találom. Mióta rájöttem, hogy az út milyen. Néha fönn, néha lesz, szóval pont ilyen. Minden pillanat viszonga végtelen. Csak te meg én, ott a képeken.
Itt még dőbölög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton nérány a Duna parti. Itt még dőbölög a házam, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj,
és ez nem csak annyi, hogy mi most a divat. Pacsimat küldöm a rockereknek. A világra jöttetek rossz gyereknek. Itt az élet a legjobb méreg. Így csak magadtól kell félned. A mértéket neked kell tartani. A lényeget sorok mögött hallani. Mert úgy elillan minden szép évünk. Most majd netezünk, eddig meg tévéztünk. Érdemes figyelni a jelekre. Nem a videóban, a hülye gyerekre. Pedig amíg csak élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Ezért nem maragszom már senkire. Se a vidékire, se a pestire. Mert én nem leszek piros, se kék csapat. Az internet mocskától véd magad. Pacsimat küldöm a föld bolygónak, hogy ilyen türelmes, hogy lesz még holnap. Nézek és látom, hogy rád férne a gőzt ereszteni. Ülj a bárszékre és meséld el, utána táncolunk. Igen, ezért jöttünk, hogy változzunk. És én változtam, és még fogok is még. A gyűlölet útján minden elég. Ez érjezd meg örökre, testvér. Ha már ilyen világra születtél, ahogy gyógyulni vágy milliónyi sebb. Minden nap öntözd a lelkedet, és adj annak, akit a hiány mar. Hogy mosolja, mondják, ez magyar.
Itt még dőbörög a háza, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton nérány a Duna parti. Itt még dőbörög a háza, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton nérány a Duna parti.
A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi járkotástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funk a Deli Feri Kecskemétről, és dalban neked egy távirat.
Itt még dőbörög a háza, még a szívünk dobog. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton nérány a Duna parti. A zászlókon szamuráj, a fejünk felett lobog. A balatoni lázból soha nem gyógyulunk ki. A 67-es úton nérány a Duna parti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
Közös élmények, a magyar sport legjobb.
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajakkégyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you. dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and the hippies twist the sides. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hippies twist the sides. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I fell for everything. You held me down, but I got out.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos. És ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ra, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni félpont, hogy megfogott. De leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek. És akkor én mondtam, hogy egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
Én életemben először, amikor egy portjába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
Hát és igen.
Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
Igen. Igen, igen.
És akkor onnantól kezdve Opavszky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
Hát gyerekként, amikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hív, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahányadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt kb. A verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
És szembe jött a valóság.
Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam azért, abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek, mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejembe, lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan testileg is olyan felett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
És akkor beszéltél valakivel erről?
Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltett semmit, hogyha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy ez az egész dolog hiányzott.
Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
Igen. Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
Például?
Például.
Megelőznek.
Mondhatni így is. Vagy amik olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazság, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évekre előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen, mint mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor véget annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk bélentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülünk a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdüléibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem, 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor ami nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
Amikor a világversenyeken a kajakosok beérnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opaszki Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
Az más, mint a 200, és más, mint
a 1000. Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a
csövön? Igen.
Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz és csak mész.
1000?
1000. Hát ott azért...
Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb új versenyző. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni egy erősebb rajtal, jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó erőnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
Hogy jönnek létre az egységek? Mert a egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A 4-esnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a 4-es, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményeket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 20-23 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előről, én meg hátul, és akkor már nézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk ezt a, akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a nálas tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, egy szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a nálas tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
ominózus 54 ezred másodperc.
Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
Hát ez így igaz. Ez ilyen, féli meg ilyen kínos csend. De végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
Vagy kettő.
Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
Olyan rideg az egész,
igen,
nem?
Igen.
Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgy.
Igen, hát ez így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás, fura érzés, nem?
Igen, ez egy felemás, fura érzés. Félim eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
Hogy legalább
barátnője
kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
Hogy valami olyan történhet, de másik részt tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
Végül is kimaradt az
életedből. Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavszki, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzott tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
Ellátnak fölötted a többi.
Igen, kövöl. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elülültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozícióm mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kis hal vagyok, de tény, kis hal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert...
Mint ahogy meg is történt.
Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit le lehet győzni igazából.
Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány, és elferdül? És majdnem neki mentek a kínai hajónak.
Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
Ugye felakadt a rajt.
Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, ugyanúgy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyadunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jövő német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és páros indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesbe is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
Opapszky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez fájó pont?
Most is megemlítem neked, hogy igen, nagyon fájó pont.
Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
Sportszerűtlen kérdés.
Szándékosan.
Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert, Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
Hát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni a hát, ha esetleg szemet vetnek rá.
Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védőpozíció.
De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
Az már a felnőttben volt?
Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt fakóbajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát
akkor meccsben voltál.
Korszerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszotta valami fegyelmezetlenség miatt a fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót, azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy élmény volt.
Az első mérkőzések, azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
A bemutatkozás az nagyon jól sikerült, a Jakab János, Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobboldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Aláferi, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
ki volt akkor az edzőtök?
A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki ugye oda tartozott a
sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemmel.
Ez a hazai vagy nemzetközi?
Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
Miért játszottátok 60-ban?
Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínűleg ott volt a kupa.
De, és mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
Nem azt mondtam, hogy durva.
Igen, értem. Egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt...
Mi volt a követelményrendszer?
Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
A lóversenytéren így van, mi ezzel a Diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, mindenki futott jobban a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
benne
számított.
Benne voltál?
Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát a
de
Diós,
te, mint a négyből, mind, aki
benne
ott...
voltam, igen, hát benne kellett. Tehát,
ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
Benne volt az Olán Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben, azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
Szóval akkor megvolt az erőnlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyet mondott, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
És akkor ez mire volt elég?
Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapata. Tehát a csehek jutottak ki.
Meg is nyerték.
És meg is nyerték.
A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
De már Fradi játékosként?
Diósgyőri játékosként. Diósgyőri, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én. Nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
Egyébként azt kielen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset azért pikáns volt a románok ellen, gondolom abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
Abszolút.
És a válogatottban, nagy válogatottban?
A Csehszlovákia.
Csehszlovákia. Tehát ja, akkor, igen. Az ki...
Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
Jó csengő név. De ez akkor nem rugott nektek 11-est.
Nem.
Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
Igen.
Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-ben 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitány, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatásán segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor ötödikként pedig a Ferencváros. Tehát én, mint Ferencváros, Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebedli Zolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival. Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
Így van.
És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt milyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról. Igen. Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk. Már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
Igen. Ma 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben, ugyan éltettek benneteket?
Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett. Tehát össze kellett az embernek kapni magát. És azért, hogy Fradi ellen minden csapat. Tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrbe is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
Hát ott nagyon kaptam. nagyon kapta, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés, ez nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
A Diósgyőr,
igen.
Tehát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
Csak éppen nem voltál ott
fizikálisan.
És a 86-ra már nem volt esélyed?
De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzőistába, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Ták,
Zsinka,
igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek első csapat, tehát a NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog. Sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
odáig. De te játszottál akkor?
Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúszta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
Sok gólt nem szereztél azért válogatottban, jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ. Már úgy
akkor
más
még
világ,
nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember. De ugye a kapu közelében az inkább csak a pontrugásoknál kell. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
Kisimrének?
Igen, a Kisimre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
De azért sikerült kijutnod külföldre.
Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy Várszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
Ez ugye az Elsborgárdája volt.
Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az Elsborg.
Elégedett vagy a pályafutásoddal?
Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
14 éve.
14 éve?
14 éve.
És ott mi a feladat?
Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgáshoz mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
De focizol még?
Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
Meg
hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményet szert.
Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
Aranyos voltál, hogy hívtál. Köszönöm, szervusz.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry.
A magyar sport legjava.
És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérmegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 about a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now.
know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.
Like da 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 da.
Be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bed.
Like that, that, that.
Pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Melody! Húha! Megvan, mert Magyar Janda még egy gólt is lő!
Gól! Meg kell félni!
Egy picit még ki kell bírni!
Gyurka Dalian, olimpiai bajnok, világ tudtok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Stop!
Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hiszen végleg haza utazom már, hiszen nélküled semmit sem ére van már. Ami elmúlt, a mindegy, felejtsük el. De azért szeretnék még, neked tudnod kell, ha kezdád, évig várok rád. Hiszen nélküled semmit sem ére után, hogyha egyedül alszom és ébredek fel.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező vívó magazinja. Állandó beszélgető társam Fodor Kende, a Magyar Vívószövetség sportigazgatója. Én pedig Varga Péter vagyok, és képzeld el, Kende, hogy tegnap Battai Sugi városában jártam.
Mi, merre fele? Debrecen?
Debrecen,
várjál,
igen.
Kitalálom labda.
Rúgás.
4 gól?
Igen, 3-1.
Kijön a négy gól. Na és milyen volt?
Figyelj, Debrecen szép város, de most már abszolút Sugival kötöm össze, tehát hogyha a híres sportoló és Debrecen, akkor Battai Sugár Katinka.
Debrecenben több kiváló egyesület is van, több fegyvernemben, kardban, párbajtőrben nagyszerű eredmények születnek, úgyhogy abszolút a Debrecen az egyik olyan nagy vidéki városunk, ahol a vívás úgy néz ki, hogy nem csak ideglenesen, hanem már régen, és folyamatosan nagyszerű eredmények születnek, nagyszerű edzők és nagyszerű klubok dolgoznak, de vannak Debrecenben abszolút.
Viszont nem csak Debrecenbe kéne menni, hanem Párizsba is, hiszen ott lesz majd az Európa-bajnokság, június 16-án kezdődik.
Hát nem csak kéne menni, hanem el is indulnak 14-én már az első.
Lehet, nekünk.
Hát igen, nekünk is el kéne menni, így van, de most nem leszünk ott. 14-én indul a csapat első turnusa, ugye több turnusban megy ki a válogatott. Nagyon-nagyon vártuk már ezt az Európa-bajnokságot. Én azt gondolom, hogy nem állok el titkot, hogyha azt mondom, alapvetően az Európa-bajnokság, vagy az Európa-bajnokság a magyar csapatnak jól szokott sikerülni, tehát az európai mezőnyben a magyar vívás abszolút az élmezőnyhöz tartozik. Azzal együtt, hogy egy nagyon több fegyvernem és egy nagyon erős francia csapattal, illetve európai országokkal fogunk találkozni. A felkészülés az lement, az edzőtáborok gyakorlatilag most már a vége fele vannak, az utolsó hangolásokat végzik a mesterek és a sportolók, úgyhogy mi is nagyon várjuk, mert hogy 16-án már vívnak, és ugye itt a világbajnoksággal szemben, vagy a világkupák a GP-kkel szemben itt egy nap lemegy egy fegyvernem, vagy egy szakágnak a versenye, tehát reggel körmérkőzés, utána van X mennyiségű kieső, és onnan a gyakorlatilag tábla, ugye a világkupán meg a GP-ken azt szoktuk meg, hogy általában 64-ig vívnak, és a kiemeltek azok a második napon vívnak. Azt is fontos tudni, hogy az Európa-bajnokságnak egy picikét más a rendezése, úgyhogy nincsen kiemelt, tehát az a top 16, aki a világranglistán elől lenne, ő neki is gyakorlatilag a körmérkőzésben, azon a dzsungelen, ami nagyon-nagyon nehéz átrágni mindenkinek magát, azt nekik is meg kell vívniuk.
Ha már Battai Sugival kezdtük, ugye Battai Sugár Katinka is ott van a kardozóknál, női kardozóknál az indulók között, egyéniben is versenyez, és a világranglistán a magyarok közül ő van a legelőkelőbb helyen, 4. jelen pillanatban, Spíz Anna 20., Szűcs Luca 23., Pusztai Liza 61., és a csapat, amely ugye az előző években kétszer is volt világbajnok, most nem címvédőként érkezik, de az azt megelőző két világbajnokságot megnyerte, szintén esélyes arra, hogy jó eredményt érjen el. Az egyéni versenyek, és hogy miért is kezdtük a női kardozókkal, hiszen az ő számukra rögtön az Európa-bajnokság első napja. Már.
Abszolút, a női kard az, ahol Rossz Etelének volt a napokban egy nyilatkozat, ahol azt mondta, hogy egész szép kis eredmények születtek, egyéniben és csapatban is, bár talán egy kicsikét ő is talán többet remél, de nincs oka a panaszkodásra. A zárójelben azért hagyáruljak egy pici titkot, és akkor ennyivel több lesz ez az adás, hogy az edzőtáborban már Márton Anna és Katona Reni is csatlakozott a válogatotthoz az EB felkészüléshez, ugye mind a kettők egy műtét után van, és gyakorlatilag a rehabilitáció megy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érem esélyesek vagyunk, helyezésekben reménykedünk. Még egyszer mondom, Franciaországban van egy nagyon erős francia csapattal, újra itt vannak az oroszok, tehát újra a mezőnyben vannak, úgyhogy nem lesz egy könnyű, de én azt gondolom, hogy itt van esélyünk, reális esélyünk van arra, vagy reményünk, hogy érmet hozzunk.
És az is nagyon fontos, hogy amikor kezdődik majd jövőre, méghozzá egészen pontosan, hivatalosan jövő áprilisban az olimpiai kvalifikáció, amit ugye említettél, hogy tényleg minél több ember, minél több elitvívó tűzben tartása megtörténjen és megmaradjon, hogy a kvalifikációs időszakra is összeálljon egy olyan női kardcsapat, amely nem csak hogy kijut az olimpiára, hanem ott ugyancsak éremesélyes.
Hát ha nagyon gyorsan számolok, akkor 6, kicsit tágabb értelemben 7 női kardozónak van reális esélye. Most én azt gondolom ezt a kvalifikációt megvívnia és csapatba kerülésre. Ez neveket nem szeretnék mondani, már csak azért is, mert nem az én dolgom, de Ravasz Etelének édes, meg egy picikét keserű is a dolga, hiszen van kiből válogatni, ez nagyon jó, hiszen azért voltak olyan időszakok a női kardban, amikor azért igazán jó vagy erős vívók sokaságában nem voltunk eleresztve, de most van sok vívónk, jó vívóink vannak, és hát nehéz, mert azért itt nagy küzdelem lesz, úgyhogy nehéz lesz jó döntést hozni, de én bízom mind a szövetségi kapitány, mind a vezetőedző rálátásában és döntésében. Én azt gondolom, hogy ez az édesebbik teher, amikor van kiből válogatni, mint az, amikor alapvetően egy vagy két vívónk van, és a többiek alapvetően sajnos le vannak maradva.
Magyar Szövetség honlapjának egyébként úgy nyilatkozott az Európa-bajnokság előtt Ravasz Etele, hogy jobban vívnak a lányok, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ami magát a szezont illeti, azért vegyesen teljesítette.
Igen, voltak olyan lehetőségek, amelyek mellett elmentünk, és voltak olyan egyéni eredmények, amelyek nagyszerűek voltak. Én azt gondolom, hogy egyébként az egyéni eredmények voltak idén a sokkal jobbak, azok erősebbek voltak. A csapatban van hiányérzetünk, vagy lehet hiányérzetünk.
Mit szólsz ahhoz, hogy ez minden idők egyik legfiatalabb magyar női kart csapata Európa-bajnokságon, ugye a korelnök, nyugodtan elmondhatjuk, mert tényleg még a korelnök is nagyon fiatal, 25 éves Pusztai Liza.
A női kard ugye a legfiatalabb szakág, alapvetően azt gondolom, hogy ez rendben is van így. Én nem azt gondolom, hogy ők a legfiatalabbak, hanem azt gondolom, őszinte leszek, hogy ők mennek a realitás talaján, tehát hogy valahogy ők a legfiatalabbak, ők vannak a 6 szakák közül is a legkésőbb érett meg. A többi fegyvernemben vagy a többi szakákban általában idősebb versenyzőink vannak, nek van előnye, meg van hátránya, valahol félúton van, tehát a nagyon fiatal meg az idősebb csapat között kellene megtalálnunk az ideálisat. Nem tudom, ez egy nehéz döntés, ugye erről sokszor beszélgetünk, nagy generáció után jönnek a fiatalok, akkor azért van ott egy kis visszaesés, talán nekünk ez egy picit nehezen megy, nehezen tudunk elengedni kiváló klasszis vívókat, és nehezen tudunk újakat beépíteni. Ebben azt gondolom, hogy biztos, hogy a jövőben, vagy valahogy így kollektíve fejlődnünk kell.
Igen, de annak ellenére, hogy fiatal a csapat, visszautalva még a lányokra, azért vannak benne a fiatal koruk ellenére is tapasztalt vívók, akik nagyon komoly eredményeket értek már el.
Így van, tehát nem a két szép szemükért kerültek oda, hanem GP és világkupa érmeket hoztak.
És világbajnoki érmeket hoztak,
tehát hogy ez nem arról van szó, hogy akkor megnéztük, hogy ki vív, és akkor közülük ki a legjobb, hanem alapvetően nemzetközi eredmények vannak a lányok mögött, tehát én azt gondolom, hogy pont ezért mind az EB, mind a VB ebben a szakágban éremesélyes.
Ugorjunk a férfi kardozókhoz. Mm-hmm. Ott már viszont arról beszéltünk, hogy megvan a kellő tapasztalat klasszisokkal. Szilágyi Áron is ott van, Szatmári András is ott van, Rab Krisztián, aki már ugye hát lassan...
Hát az ő
berobbanás az a 2024-es Párizsi olimpia.
Így van.
És onnantól kezdve, ha már ezt a szót használtam, hogy robbanás, kirobbanthatatlan a magyar férfi kart csapatból, és tényleg olyan eredményeket is ér el, amelyek arra predesztinálják, hogy tagja legyen ennek a férfi kardválogatottnak, és ez a hármashoz csatlakozik Dallos Benedek.
Dallos Benedek, a Vasas vívója, Kósa Miklós az edzője, ugye ő az új vonal, Nemcsik Zsoltnak nincs könnyű dolga, több megbeszélésen is voltunk, és ő is mondta, és ugye az a nehéz helyzet, hogy a férfi karddal szemben mindig elvárás, hogy ott legyen, és mindig elvárás az olimpiai részvétel, ehhez azt kellene, hogy eredmények is legyenek, viszont emellett fiatalítani is kell, tehát az új vívókat be kell építeni. vannak új fiatal tehetségeink, de ezt a két dolgot, hogy, hogy legyen eredmény, meg fiatalítsunk, ez nagyon nehéz, főleg így meg egyszer mondom, hogy a férfi kard az, az messze talán a legtöbb embernek az agyában van, hogy ott mindig volt érem, meg mindig lesz érem, ami édes, de azért ez egy komoly teher, amit el kell viselni. Ugye Gémesi Csanád nincs benne a csapatban, tehát itt történt egy változás, vagy egy váltás. Én azt gondolom, hogy a Csanád nagyon-nagyon sokat hozzátett a magyar kardvíváshoz, és egyébként az Európai Edzőtáborban, vagy az EB edzőtáborban is ott volt, és a Csanád dolgozott a csapattal együtt. Szépen lassan, ha nem is öles, de ilyen tyúklépésekkel haladunk előre.
Enyéniben mit vársz tőlük? Ugye Rapp Krisztián 9. a világranglistán Szilágyi Áron 13., Szatmári András 54., Dallos Benedek 137.
Én azt gondolom, hogy én remélek egy érmet, ugye tavaly Áron emlékeim szerint ugye dobogon volt, 3. lett, ha jól emlékszem, így fejből. Én azt gondolom, hogy egyéniben lesz eredmény, és ugye meg kell védeni az Európa-bajnoki címünket. Én nagyon remélem, hogy lesz érem mindegyéniben, mind csapatban, de ugye megint visszalépve, ugye egy idősebb csapatunk van, és ők nagyon sokat vívtak általában kiemelt pozícióban. Itt inkább a veszély az, hogy az elején jó induljon be, tehát jó az eleje, jó a csoportmérkőzés, jól vívnak, egy jó ágat tudnak fogni, reményeink szerint nem kerülnek mind a négyen egy ágra, ugye az a legborzalmasabb, akkor én azt gondolom, hogy jó eredmény lesz, de ez nehéz. Itt ugye az, hogy sokáig kiemeltek voltak, és alapvetően nem ehhez a rendszerhez vannak hozzászokva, vagy nem ebben vívnak, ebbe ez a nagyobb kihívás, de hát erre azért lehet készülni az edzőtáborban.
Egyéniben ki most a favorit? Jó, bocsánat, nem jó a kérdés, mert vívásban nincs első számú favorit azért.
Hát én azt gondolom,
hogy... Oké, van világranglista vezetője, de...
Bazadze odaérhet, Sebastian Patrice odaérhet, én azt gondolom, hogy a három idősebb, vagy a három biztos csapattagunk, tehát Kiki, Áron, Szatyi odaérhet, de láttunk már olyan francia és olasz vívót, aki a semmiből berobbant, a németeknél is, onnan a lengyeleknél is nagyon sok fiatal titán vív, tehát hogy én azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetés nem lesz, de szokott lenni olyan, aki ilyen korija, így a függöny előlépés olyat húzza, hogy mindenkit meglep.
És ami a magyarokat illeti, azért azt se felejtsük el, hogy például Rapp Krisztián nyert aranyat és ezüstöt is ebben az idényben Grand Prix versenyeken, Szilágyi Áron pedig éppen Budapesten nyert világkupa bronzot, úgyhogy reméljük, hogy ezúttal is, ahogy említetted, hogy egy érem összejöhet, bízunk benne,
igen,
hogy
abszolút,
ez
én azt gondolom,
lesz,
hogy Benedeknek a tisztes helytállás, hogy tényleg felszabadultan vívhat, és egy jót vívhat, és mutassa meg oroszlán körmeit, ez lehet a cél. Szatyinak pedig nagyon kellene egy jó verseny, egy jó eredmény, hogy elhiggye, hogy oda tud érni, hogy egy kicsikét előre tudja ütni magát, látszik, hogy dolgozik, hogy küzd azon, hogy újról legyen. Ugye őről beszéltünk, hogy kicsúszott a top 16-ból, és évekig ugye ebben vívott, tehát nagyon más a rendszer. Én nagyon drukkolok neki, hogy egy jó eredménye újra előre tudja ütni magát a világranglistán, és onnan egy picikét, ha lendületet kap, akkor akár egy jó VB eredménnyel újra a 16-ba kerülhet.
És bár idézőjelben csak Európa-bajnokság, de itt azért a kart csapatoknál ne felejtsük el, hogy a világbajnoki címvédő az Olaszország, a világranglistát pedig szintén egy európai ország, Franciaország vezeti a csapatoknál.
Nagyon-nagyon-nagyon fontos ez az Európa-bajnokság, tehát a kardban európai nemzet közül legalább négyet tudok mondani, aki kikerülhet. Ugye a többi nemzet elviszi Ázsiában, ott is most már egyre nagyobb a verseny, tehát ott is simán két-három ország oda kerülhet. Ugye azt is tudni kell, hogy a világranglista első négy ország automatikusan kikerül, függetlenül, hogy melyik kontinensről jön, és utána kontinensenként vagy zónánként kerül be egy plusz akár a rendező. Nagyon-nagyon-nagyon erős a karban a csapatverseny, tehát, hogy azzal együtt, hogy mindenféle súlyt nem kell a csapatra tenni, de nagyon fontos, hogy honnan indulunk neki, mert azért ez egy kard, konvencionális sportág, nagyon fontos, hogy indulunk neki a kvalifikációra.
És Nemcsik Zsolt, a válogatott vezetőedzője úgy fogalmazott az indulást megelőzően, hogy érmekkel szeretnének hazatérni. Az egyéni, ahogy mi is beszéltük, sok esélyes, de több magyart is képesnek tart arra, hogy dobogós legyen. és azért, ami a csapatot illeti, Európa-bajnoki címvédő Magyarország, amiről ugye te is beszéltél, Kende, és azt mondja Zsolt, hogy nem lehet más az alapelvárás, mint a címvédés.
Hát igen, tehát ott voltunk, oda tudunk érni, ez nem kérdés, de az biztos, hogy extra teljesítményre, extra teljesítményekre lesz szükség, mert hogy azért készülnek ránk az ellenfelénk, az egész biztos.
Rohan az idő, ugorjunk a párbajtőrözőkhöz. Itt most kezdjük a férfiakkal. Magyar indulók, Siklósi Gergely, aki negyedik a világranglistán, Nagy Dávid 11-ként, Koch Máté 13-ként, András V. Tibor 19-ként. Ez önmagában is dicséretes, hogy az első 20-ban 4 magyar is ott van, az első 10-ben pedig ugye Siklósi. A csapat, amely olimpiai bajnoki címvédő, az 5. jelen pillanatban a vonatkozó rangsorban.
Egyéni eredmények fantasztikusak voltak, egy jó EB-vel gyakorlatilag mindenki úgy mehet ki a világbajnokságról, hogy mindenki kiemelt, ami csillagos ötös lenne. Az egy nagy segítség, és nagyon-nagyon jó erőt mutat. A csapatban merem nyugodtan mondani, mert a szövetségi kapitánnyal is beszéltünk, és ő is így nyilatkozott, azért erős hiányérzetünk van, vagy hiányérzetünk lehet az idei eredmény kapcsán. Tudtunk nagyot-nagyot futni, és tudtunk extra teljesítményt tenni, de voltak olyan pillanatok, vagy voltak olyan mérkőzések, ahol mintha a koncentráció, vagy a cél az úgy elillant volna.
Igen, és talán ezért ez az 5. hely, amit kicsit meglepő.
Így van, abszolút, tehát hogy nem arról van szó, hogy elfelejtettünk vívni, nagyon erős a mezőny, tehát nem tudom elégszer elmondani, hogy borzalmasan erős.
Az európai rangsorban pedig negyedikek vagyunk.
Kicsit néha mellé futottunk, ennek ez az eredmény nagyon gyorsan bünteti a nemzetközi ranglista, hogyha nem tudunk fontosan egy erős átlagot hozni, vagy egy jó átlagot hozni. Én azt gondolom, hogy az Európa bajnokság ilyen értelemben az egyéni rendteltesen fontos, a kiemelés tekintetében, de nagyon kell a csapatnak a jó eredménye, hogy ne az legyen, hogy a kvalifikációs időszakban vértizzadva kell megharcolnunk a helyünkért.
Ugye már van sorsolás, ami azt jelenti a csapatoknál, hogy a 8 közé kerülésért a spanyolok várhatóak, illetve a 4-ért pedig a hollandok vagy az ukránok.
Hát Bocskó Gábor is mondta, hogy a hollandoknak van miért törleszteni, én nem gondolom, hogy ez egy lehetetlen, tehát ezt lehet hozni. Vannak ennél nehezebb ágok, nehezebb csapatok is, de már olyat is láttunk, hogy egy nagyon-nagyon könnyű csapattól nehezen nyertünk, vagy csapattal szemben nehezen nyertünk, vagy nagy isten kikaptunk, nem lehet leírni. Kell a csapat eredmény, na őszinte leszek.
Ja, egyéniben tavaly Siklósi nyert érmet, Siklósi Gergő, és azt mondta Bocskó Gábor szövetségi kapitány, korábbi kiváló párbajtőröző, hogy igazából szerinte ez bárki megteheti a 4 magyar fiú közül, hogy éremmel zárjon. Igazán elégedett akkor lenne, ha a 4-ből ketten legalább a 8-ban lennének, és egyikük dobogóra állhatna. Ez egy abszolút reális.
Abszolút, tehát ez teljesen reális, teljesen korrekt. Én azt gondolom, hogy a fiúk egyéniben nagyon-nagyon futottak. Valószínűleg ebben az évben úgy nézett, hogy az egyéni eredmény egy picit nagyobb fókusz kapott fejben, mint a csapat, és ezt tapasztaljuk, de hála Istennek azért még van időnk, tehát hogy nem az utolsó percben vagyunk.
És Bocskó Gábor a csapatot természetesen képesnek tartja arra, hogy ugyancsak érmet nyerjen.
Minden esélyük megvan, nagyon-nagyon drukkolok, és a srácoknak voltam lent az edzésükön, a Gerevicsben, jó hangulat, dolgoznak, tudom, a nagyobb sérülés nincsen, most az, hogy kisebb húzódások, ilyen dolgok vannak, azokkal nem kell számolni, vagy nem számottevőek, úgyhogy abszolút úgy megy ki a csapat, hogy rendben van, és készen áll a feladatra.
Folytassuk a női párbajtőrözőkkel az EB-vel kapcsolatos várakozásainkat. Június 16-án kezdődik az Európa-bajnokság. Párizs egyik elővárosában, Antoniban lesznek a küzdelmek, tehát nem a Grand Palais-ban, Párizs belvárosában, mint az olimpián. Szóval, hölgyek, női, magyar indulók, egyéniben a klasszisok közé emelkedett Muhari Eszter, negyedik a világranglistán, olimpiai bronzérmes, Nagy Blanka 28-ként, Büki Lili 43-dik a világranglistán, Borsodi Emma 67-dik, csapatban Magyarország a 8. helyet foglalja el a vonatkozó rangsorban.
Hagy vágjak közbe, mert hogy Sugi temetted ki a legény, Nagy Blanka ugyancsak debreceni, és ő egy másik debreceni klubban vív, tehát hogy Debrecen alapvetően két válogatottat is adott így a felnőtt válogatottba, de mondom egy másik klub. Hát abszolút Emory Eszter a csapatnak a vezéregyéniség, én azt gondolom, hogy ha reálisan nézzük, akkor egyéni eredményt tőle remélhetünk, viszont mind a másik három lány is nagyon komoly eredményt ért el, tehát hogy vannak előreléptek, látható eredmények születtek, és nagyon fontos, hogy az egyénivel szemben a női párbajtőr csapatunk elképesztően sokat lépett előre. Tehát
ez volt döntője.
Így van, tehát a korábbiakhoz képest, ha már 8-ban voltunk, akkor néha tapsvihar volt, most már a 8-at egyre fixebben tudjuk hozni, tehát hogy itt Eszter egyéni eredményei abszolút viszik a pálmát, viszont csapatban úgy néz ki, hogy sikerült megtalálni azt a négyest, illetve kialakult egy olyan válogatott, egy olyan keret, amelyből lehet válogatni, lehet egy jó csapatot összerakni, és érdemben van esélyünk küzdeni az olimpiai részvételért, úgyhogy itt a csapat többet lépett előre, ezzel együtt én azt gondolom, hogy Eszter mellett a három fiatal hölgynek is van egy jó eredményt elérni. Itt van az a része, ha és ezzel nem bántom meg őket, sem az edzőket és senkit, hogy ők azok a kategóriák, akik remélhetőleg a függöny elől elő tudnak lépni, és meg tudják lepni a mezőnyt. Én azt gondolom, hogy egyébként bennük van ez a lehetőség.
Muhori Eszter 8 nemzetközi versenyen, illetve versenyből idén 4-szer is érmes pozícióban végzett, egészen hát, elképesztő.
És ezt úgy, hogy egy Amerikában tanultál, gyakorlatilag ide-oda utazott két földrész között, közben megszerezte a diplomáját, amit itt külön gratulálunk neki, most már itt van, tehát hogy egészen elképesztő, és akkor hagyd legyen egy kiszólásom, sokszor beszélgetek szülőkkel, hogy lehet egyszerre magas szinten sportolni, meg tanulni, akkor hagyj jegyezzem meg, hogy igen, tehát hogy ez csak akarat és odafigyelés kérdése, tehát meg lehet mindent oldani. Azért is mondtam, hogy ő ennek a csapatnak a vezéregyéniség, én azt gondolom, hogy reálisan az egyéni érmet tőle várhatjuk, de a másik három lány is odaérhet, és csapatban én azt gondolom, hogy egy top négyet szerintem fognak tudni hozni.
És ne feledkezzünk meg tőrőzőinkről sem, akik az utóbbi időszakban, különösen a férfiak fantasztikus eredményeket értek el a különböző világversenyeken. Most szerinted a férfi, illetve női tőrben lehet-e valami nagy durranás az Európa-bajnokságon?
Én azt gondolom, hogy férfi tőr az pont egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon robbant be, és aztán ugye megfejelték a világbajnoksággal. Én azt remélem, hogy ha tartjuk ugyanazt az eredményt, és egyéniben egy picit rá tudunk tenni, akkor rendben van. Alapvetően a csapat képes, egész évben voltak olyan világversenyek, ahol a csapat jól teljesített, tehát, hogy minden esélyünk megvan. Női tör csapatban ott egy picit le vagyunk maradva, tehát ott jelenleg kell plusz eredmény, ott is egy fiatalitás történik, és ugye Pásztor Flóra tavaly érmes volt, én azt gondolom, hogy itt is az lehet a cél, hogy érmet hozzon ezzel, is megtartva a világranglistán a top 16-os eredményét. Kicsit kevesebbet beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy abszolút benne van. Az átlaghoz képest én azt gondolom, hogy jobb eredmény fogunk hozni.
És itt is hangozzanak el a nevek mindenképpen. Pásztor Flóra a törekvés tőrözője, mellette még ott lesz Kondrickata a Honvédból, Pap Jászmin a Ferencvárosból és Lubkovics Dóra ugyancsak a Honvéd vívója, mint Kondrickata, valamint Kollár Anna, aki a csapatot fogja erősíteni, ő egyéniben nem.
Igen,
vív.
Dórival ugye ők felváltva fognak cserélni, és ugye Pap Jászmin abszolút, ha jól sejtem, így fejből nem, de világverseny női törben most fog bemutatkozni, tehát itt is egy fiatalistás megy, Kata és Flóra abszolút most már ennek a női tör csapatnak évek óta alaptagja, úgyhogy itt is egy frissítés történik, reméljük, hogy jó sikeres volt, és olyan közelbe kerülünk a ranglistán, annyira előre fogunk tudni lépni nemzetközi szinten, hogy az olimpiai kvalifikáció reális cél legyen.
Férfiaknál Szemes Gergő Ferencváros, Tóth Gergely Ferencváros, Dósa Dániel Törekvés, Mihály Andor Ludovika. Igen, ez egy nagyon erősnek tűnő
Szilvai Benedek úgy döntött, hogy a tavalyi csapaton nem változtat, jól működött, ugye évközben voltak kisebb-nagyobb sérülések, remélhetőleg ezeket már mindenki kiheverte. Ez a csapat jól teljesített tavaly, és ő úgy nyilatkozott, hogy abban bízik, hogy ezt az eredményt fogják tudni hozni a srácokkal. Velük is beszéltem pont talán kedden, jó a hangulat, nagyon várják már a versenyt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a versenyzők, az edzők, a szövetség mindenki mindent megtett, úgyhogy most már tényleg csak az utolsó finomítás van, és hadd szóljon.
És ha már azzal kezdtünk, hogy tegnap Debrecenben jártam, Battai Sugár Katinka városában, őt sajnos nem láttam, viszont több újoncot igen, akik bemutatkoztak a magyar válogatottban, a labdarúgó válogatottban, és akkor hangozzanak el a vívó válogatott újoncai, ha már szóba hoztad Papp Jászmint, az Európa-bajnoki újoncok, Papp Jászmin mellett férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spíz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, és női törben pedig a már említett Papp Jászmin és Kollár Anna. Úgyhogy
ez egy nagyszerű lehetőség, és nagyon-nagyon drukkolunk, sok sikert, és sok sikert kívánunk, nekik így is. Van. Nekik is, mindenkinek, nekik ez egy picikét, ilyen értelemben ez egy nagyobb, hiszen az első ilyen nagy verseny, de én azt gondolom, hogy meg fogják tudni ugrani, és mindenki reményeim szerint el fog érni ezt a célt, amit kitűzött magának. Ehhez sok sikert kívánok nekik.
Hajrá, magyarok! Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, ez volt tehát az Asszó, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező vívó magazinja Fodor Kendével és Varga Péterrel. További kellemes rádióhallgatást mindenkinek.
Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be yours.